sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szélfújja a kezembe a levelet. Honnan jöttél, kitől kérdezhetem meg? Miért süt olyan szépen rám a napsugár? Ha ránézek, behunyom a szememet. Mosolyogsz édesen rám, te világ, szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalázva édesgett a rétre. Ott vártál rám, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok én. Taposom el út közben, ami szép, talán néha meg is állhatnék. Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam, de nagy világ, de kis élet mégis olyan szép. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalolászva édesget a rétre.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szapporói csoda, majd Zürichi tavaszi fesztivál. 17 évvel ezelőtt mutatkozott be a modern korban férfi jégkorong válogatottunk a világ élmezőnyében. Azokat a csodás napokat elevenítjük fel a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívum sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Csodás napokat említettem, pedig ha a száraz tényeket nézzük, 2009. április 24-e és május 4-e között a magyar válogatott 6 mérkőzésből 6-ot veszített el a Svájcban zajló világbajnokságon. Csak hogy az elit VB-n, vagy ahogy régen mondtuk az A csoportban, vagyis a világ legjobb 16 válogatottja között, mely minden jégkorong környékén ténykedő számára olyan érzékelhetetlen távolságban volt évtizedeken keresztül, mint a Mars, vagy mondjuk a Jupiter, amikor az embernek alkalma volt egy-egy közeli helyen megtekinteni, akkor még megfizethető összegért az A-csoportos VB meccseit, mindig csodát látott, és mindig szomorúan konstatálta, hogy nálunk egy másik sportágat űznek ezen a néven. Aztán eljött 2008-ban a szaporói második vonalbeli esemény, és eljött a csoda. Válogatottunk, kiharcolta a legjobb 16 közé jutást, így 2009-ben olyan eseményre készült, amelyen való részvételről soha nem is álmodott sem játékos, sem edző, sem szurkoló. A 2009-es világbajnokság előtt Virányi Zsolt a csapat akkori kapusával, a mai napig a legmagasabbra jutott magyar hokissal, Szuper Leventével beszélgetett.
Gyerekkorodban a színészetet, a zongorázást, vagy inkább a jégkorongot szeretted már egyértelműen jobban? Vagy egy gyerek ezt még nem tudja igazából úgy megkülönböztetni?
Meg tudtam különböztetni igazából a dolgokat. Az volt a lényeg, hogy mindegyiket a megfelelő helyen kezeljem. A színészet és a sport volt az, ami előtérbe került. A zene szeretete az igazából egész kiskorom óta ugyanúgy azért megvolt, mint a mai napig. Inkább azt mondanám, hogy az volt valamennyire ennek a kettőnek a kiegészítője. És hát azért nem szabad elfelejteni, hogy ott volt még az iskola, ott voltak még ugye a barátaim. Ugye kisgyerek voltam, játszani is kellett, arra is kellett időt szakítani, és hát nekem ezen kívül is voltak ám ambícióim, rengeteget futballoztam, rengeteget teniszeztem, kosárlabdáztam, az iskolai csapatokban mindig benne voltam, úgyhogy egy örök mozgógyerekként éltem a fiatal napjaimat.
A családi háttér az mennyire volt meghatározó ebből a szempontból, tehát hogy melyiket választottad, és hogy egyáltalán ezekkel kapcsolatba kerültél?
A családi háttér igazából az a legfontosabb ebbe az egészben, szóval nélkülük nem is jutottam volna el semmilyen szintre, semmiben, szóval ők mindenhova vittek, cipeltek a szinkron stúdióból edzésre, akkor edzésről, színházi előadásra, mindig ott voltak a meccseinken, vagy az enyémen, vagy a bátyám, én ugye ő is jégkorongozott, őt is, amikor még kisebb voltak, őt is ugye vinni kellett, és sokszor volt olyan, hogy édesapám jött mondjuk az én meccsemre, édesanyám a bátyáméra, a szülők nélkül biztos, hogy nem ment volna, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik.
Mennyire volt rivalizálás a két fiú testvér között?
Volt, természetesen ez végig, de én azt hiszem, hogy ez jót tett mind a kettőnknek. Ugye 4 év van köztünk, én vagyok a fiatalabb, és hát olyanokra emlékszem csak, hogy szinte mindenbe teniszeztünk együtt, pingpongoztunk, nagyon sok mindent csináltunk együtt, és az egészséges versenyszellem az végig ott volt bennünk. Én arra emlékszem, hogy azért én jobban kiborultam, amikor veszítettem, mint a bátyám. Én nem igazán tudtam a vereséget elviselni, főleg fiatal koromban, hát most sem nagyon szeretem, de azért az évek során megtanultam veszíteni is, mert azt is tudni kell, de azt hiszem, hogy jót tett ez a rivalizálás.
Azt mondod, hogy még most is nagyon nehezen viseled a vereségeket, vagy például akkor, amikor már 1 vagy 2 perc választ mindössze el attól, hogy shutoutot csináljál, tehát kapott gól nélkül hozzá egy mérkőzést, és akkor annál jobban ugye nem bosszant semmi, mint hogy besurran a hálóba a korong, és meg lett volna. Szóval ezeket hogyan tudod feldolgozni ilyenkor? Kiadod magadból egyből a düh érzését, vagy rágod magadat?
Én azt mondom, hogy a shutout az egy dolog, szóval igazából az egy pillanatnyi dolog, és az egy bónusz egy kapus életében, hogyha a csapat mondjuk nyer és nullára tudja a meccset lehozni egy kapus. Ezzel kapcsolatban mindig azért azt szoktam legelőször nézni, hogy a csapat nyerjen. Most az, hogy esetleg pont így a végén szerencsétlenül mondjuk az utolsó percben kapok egy gólt, de még úgy is nyerünk, akkor persze egy nagyon kicsit azért bosszant, meg bánt a dolog, de nagyon rövid ideig, mert igazából arra gondolok egyből, hogy a csapat nyert, és ez a lényeg. Csapatsportágról beszélünk, és ezért mondjuk a shutoutnak is van csapatértéke, mert hogyha egy klub megúszza kapott gól nélkül, az akkor minősít mindenkit, nem csak a kapust, hanem a hátvédeket, a védekező csatárokat, stb. Emberelőnyös, emberhátrányos szituációkat, úgyhogy ez nem véletlenül csapatsportág.
Mégis hogyan éled meg, tehát tényleg ilyenkor magadba fordulsz, vagy rögtön kiadod magadból?
Mikor, hogy? Ez is változó, hogy milyen lelki állapotban vagyok éppen, vagy hogy melyik csapatban játszom, hogy kik vesznek körül, milyen körülmények körülmények között történnek ezek a dolgok, szóval rengeteg összetevője van. Azért nem sablonszerűen szoktam ezeket a dolgokat csinálni, hanem mindig az adott szituációtól. Utána meg mérkőzés után, amikor hazamegyek, már egy kicsit megnyugodtam, akkor végig lejátszom megint az egyes szituációkat magam előtt, és azon gondolkozom egy kicsit, persze nem kell ezt azért túl reagálni, hogy mind lehet javítani.
Például a tavalyi szapporói sikert, amikor feljutottatok az A csoportba, azt egyáltalán mikor fogtad fel?
Fú, hát jó kérdés, de kellett azért egy kis idő, mert az utáni időszak, a szaporói VB diadal utáni időszak, az olyan volt, mintha egy álomvilágban éltünk volna, és jó pár hétnek el kellett tennie, amíg egy kicsit elhallgattak a dolgok, lecsendesedtek körülöttünk, és akkor volt igazából idő arra, hogy akkor leüljünk szépen a családdal, vagy a szeretteinkkel, és átbeszéljük, hogy valójában mi is történt.
Azt téged is nagyon bosszantott, hogy akkor azért nagyon sok ígéret elhangzott, amiből szinte semmi nem való. Meg egyáltalán nem lett könnyebb a magyar jégkorong sport helyzete, mint volt korábban, nem?
Ez nem bosszant már minket. Én azt hiszem, hogy erre a játékosok, főleg ugye rólunk van szó, játékosokról már immunisak vagyunk. Nem kis ideje hallhattuk már azt is, hogy sok minden fog változni 98-ban, és amikor mondták, hogy juss fel a C-ből a B-be, akkor minden meg fog változni, minden jobb lesz, hát semmi nem változott.
Pedig hazai pályán nyertétek meg a világbajnokságot.
Így van, úgyhogy utána meg az volt, hogy pont 10 évvel később, hogy fú, egyszer följutnánk az A-ba, akkor aztán tényleg minden megváltozik. Ez sem történt meg, és még egy érdekesség hozzátartozik ehhez, hogy én amióta elkezdtem jégkorongozni, 1985-ben történt, én azóta hallgatom már azt, hogy a Fradinak lesz fedett jégpályája idén, jövőre, stb. Úgyhogy ezt már 85-től hallgatom, és sajnos a Ferencvárosi Tornaklub, ez csak egy példa természetesen, mert én világéletemben fradista voltam, szóval egy Ferencvárosi Tornaklub még nem tudta magának azt kilobbizni, vagy elintézni, vagy megszervezni, hogy legyen egy fedett jégcsarnok. Pedig ugye a Fradiról beszélünk, akkor a legtöbbszörös magyar jégkorong bajnokról van szó, úgyhogy és a legpatinásabb klubról még mindig azért Magyarországon, bárki bármit is mond, és ezt azért kicsit sajnálatosnak tartom.
16 évesen éppen a Ferencvárosan nyertél a magyar bajnokságot, és aztán ott indult felfelé a pályafutásod végképp, hiszen 17 évesen már Krefeldben játszottál. Ez mekkora váltás volt?
Ez nagyon nagy váltás volt, ugye mindenki tudta, hogy a német bajnokság is, és a válogatott is, meg igazából a körülmények Németországban milyen erőt képviselnek, úgyhogy ez egy nagyon nagy ugrás volt, nagyon nagy szerencsém is volt, hogy ez összejött. Ugye már ott gyerekként belekóstoltam abba, hogy milyen az egyedül lét, milyen a profi mentalitás. Ugye...
Ott szenvedhettél még azért rendesen, mert nagyon fiatal voltál, és egyedül kellett helytállni.
Nem, igazából ez teljesen a visszájára fordult, mert amikor ez elkezdődött nekem a légióskodásom, akkor az is egy ilyen tündérmeseszerű volt, és annyira hajtott előre az ambíció, meg a fiatalság, a fiatal pimasság, hogy igazából nem is gondolkoztam akkor ezen, hogy most egyedül vagyok, milyen rossz, stb. Ez érdekes módon csak később kezdődött el nálam, amikor már 25 fölött voltam, mondjuk, hogy külföldön vagyok, minden évben hazajövök, és a szüleim egy kicsit öregebbek, egy nagyon kicsit már lassabbak minden évben. Az volt érdekes látni, hogy az ember kint van, távol a családtól, távol mindentől, a jó barátoktól. Ugye nem két barátságom is ráment arra, hogy én külföldön játszottam, mert egyszerűen a kapcsolattartás az olyan megoldhatatlan volt. Most e-mailen vagy telefonon az mégsem ugyanaz, úgyhogy azért az ember ezek után elkezd gondolkodni azon, hogy mennyi áldozat van azért abból, hogyha az ember légióskodik, főleg több mint 10 évet. És hát, hogyha Isten is úgy akarja, akkor még a légiós életnek nincs vége számomra, de sokan csak a tejszínhabot látják ezen az egész tortán, hogyha valaki külföldön játszik légiós, hogy hú, hát annak milyen jó dolga lehet, meg így, meg úgy, persze nagyon jó dolog, csak éppen arról nem beszél soha senki, hogy ezért mit kell feladni.
Igen, ám, de ott van a tengeren túli légióskodás, az NHL, belekóstolhattál, de csak a Kispalig jutottál 9 mérkőzés erejéig, és szerintem ez egy nagy szívfájdalom, viszont hát előtted még rengeteg lehetőség, szerintem erre utaltál az előbb is. Tehát visszavágysz magyarul még oda, és vissza is kerülhetsz. Ez a világbajnokság, ez a svájci esemény ebben is segíthet, nem?
Igazából minden lejátszott mérkőzés segíthet egy ilyen dologban, de már egy kicsit máshogy fogom fel ezt az észak-amerikai dolgot is, mint kiskoromban. Szóval akkor igazából mindent megtettem volna azért, hogy az NHL-be játszhassak. Én úgy vagyok vele most már így majd 29 évesen, hogy ugye említetted, hogy 9 mérkőzésen ugye kispadon voltam, de azért azt ne felejtsük el, hogy számos pre-season meccset játszottam, ami igazából...
Hát előszezonban is ott voltál.
Ami szinte, hogy azt mondjam, hogy ugyanolyan, mint mondjuk egy alapszakasz mérkőzés, ugyanazokkal a játékosokkal együtt és ellen játszik az ember, ugyanazokba a stadionokba, ugyanúgy 20 ezer ember előtt, ugyanúgy NHL-es szabályok szerint, ugyanaz minden, csak pre-seasonnek hívják, és ezekből a mérkőzés mérkőzésekből én levettem 8-at, 9-et, az biztos. Olyan helyeken játszhattam, mint a Canucks ellen Vancouverben, akkor egy jó néhány hazai meccset, ugye Calgaryban, játszhattam Edmontonban, játszhattam Minnesotában, úgyhogy ezek mind olyan helyek, amik azért az emberben megmaradnak. És én úgy vagyok már ezzel, hogy majd a jó Isten eldönti azt, hogy hova fog engem vezérelni, én annyit tudok tenni, hogy felesleges terhet nem rakok magamra, mint ahogy eddig sajnos még fiatalabb koromban nagyon sok ilyen felesleges terhet raktam a saját vállamra. Én annyit tudok tenni, hogy lelkiismeretesen elvégzem azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy én jobb kapus legyek egyik napról a másikra, és minden nap egy kicsit fejlődjek, és akkor majd a sors eldönti azt, meg a jó Isten, hogy ez mire lesz elég. Hogyha arra lesz elég, hogy esetleg a német bajnokságba, vagy a svédbe, vagy az olaszba, vagy az osztrákba játszak, akkor jó az is. Hogyha az égiek azt mondják, hogy többre vagyok hivatott, és megadják nekem a lehetőséget, hogy Észak-Amerikába visszakerülhessek, akkor vissza fogok kerülni. Én annyit tudok tenni, mondom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy jobb kapus legyek.
Az Ottawához kerültél, aztán a Calgary szerződtetett, St. Louis, sok évet megtapasztaltál, hogy érzed, egyáltalán reális arról beszélni, hogy magyar jégkorongozó valaha is az NHL-ben játszon?
Hangsúlyozom, én azért úgy fogom fel, hogy magyar jégkorongozó már játszott az NHL-ben, szóval ez...
De hogy még sikeresebb lehessél.
Felfogás kérdése igazából, persze, ennek van realitása, biztos, hogy van. Ugye a nevemet már ismerik, azért nagyon sok helyen, nagyon sok profiligában megfordultam eddig az életben. Az a kulcsa ennek az egésznek, hogy az ember kimagasló teljesítményt nyújthasson, megnyújtson folyamatosan, és akkor biztos, hogy nem vesztik el szem elől.
Olvastam azt, hogy azért te ott nagyon csalódtál. Ott voltatok cserekapusként heten, akik azért küzdöttetek, hogy lehetőséghez jussatok. Ez még Ottawa. Aztán később is, hogy szinte inkább csak ámították azokat a viszonylag olcsóbban megszerezhető hokisokat, mint például téged is. És a vége az lett, hogy a farmcsapathoz kerültettek, illetve kerültél, tehát erre is kíváncsi vagyok.
Ez kőkemény üzlet, és az ember akkor tapasztalja meg csak ezeket a rossz dolgokat, mert azért erre is nagyon sokan azt hiszik, és azt hitték, hogy az milyen jó, meg milyen könnyű az ember. Mert már ott van, akkor minden gyönyörű.
A babis húsból
van. Így van, de ez korán sem így van, szóval annyira teljesítményorientált, hogyha az ember nem játszik jól folyamatosan, akkor egyszerűen elvész a sűjesztőben. Na most nekem, mint magyarnak, triplán és négyszeresen vagy ötszörösen kellett ahhoz teljesítsek, hogy én ne kerüljek ebbe a bizonyos sűjesztőbe. Hát hála Istennek nem is kerültem bele ebbe a dologba, és hát rengeteg erőfeszítésbe telt, amíg ki tudtam vívni magamnak azt a tiszteletet, hogy egyenrangúként kezeljenek. És igazából a csalódás, hát igen, mondjuk ebben a részében egy kicsit én is hibás voltam, hogy nem úgy reagáltam le, ahogy kellett, ezért is mondtam az előbb, hogy óriási terhet raktam a saját vállamra, hogy ezeket a kudarcokat nem építő jellegként fogtam fel, hanem ilyen világvége hangulat volt bennem egy néhány hónapig. Most már persze tudom, hogy ez ilyen, és talán kicsit máshogy kellett volna reagálni, de hát ez van. Ez igazából az ember a saját kárából és a saját hibáiból tanul, és még szerencsés voltam, hogy ez 23-24 évesen még nagyon fiatalon történt meg, valam nem pedig így már öregebb fejjel, szóval most már vagyok annyira tapasztalt, hogy bármilyen hasonló szituációt tudok kezelni. Szóval most az ember belegondol abba, hogy azon siránkoztam ugye akkoriban, hogy egy NHL-es csapatnak a farm csapatába kerülök oda, akkor ez egy oltári nagy hülyeség, mert igazából örüljön az ember annak, hogy ott van, és akkor még keményebb munkával esetleg visszakerülhet. Nekem ott egy pár hónap kárba ment azzal, ezt őszintén megmondom, hogy vérig voltam sértve. Mondjuk egy nagyon kis...
Vezetőkkel is összevesztem.
Igen, egy nagyon kis okom azért volt rá, hogy ez így történjen, mert a szóbeli megállapodás az teljesen más, hogy szólt. Szóval ők nekem NHL-es lehetőséget ígértek, hogy meg fogják adni nekem a sanszot, hogy bizonyítsak, de ezt szemrebbenés nélkül ugye megszegték és meggondolták magukat, úgyhogy ez egy nagyon kicsi okom azért volt arra, hogy besértődjek egy kicsit, de így utólag már azt mondom, hogy még csak ez sem szabadott volna, hanem ugyanúgy utána menni és tenni a dolgomat. De szerencsére azért nem volt ez egy nagyon hosszú időszak.
Ez a legtöbb tanulsága ennek a tengeren túli időszaknak?
Természetesen, de azért mondom azt, hogy annyira azért a kinti világ nem olyan szimpatikus, mint hogy azt az ember kívülről látja. Ott az embereket úgy kezelik, mint hogy a robotok lennének, nem lennének érzelmeik, mert tudják, hogy van több száz ember, aki ugyanarra a posztra pályázik, és hogyha valaki bármilyen szempontból emberileg, fizikailag, tudásilag, stb. Nem felel meg, akkor van ott még több száz, akiből lehet válogatni, vagy több ezer a világon. Az ember eljut egy olyan szintre, hogy számolnak vele, és oda kerül akár egy farmcsapatba is, mert azért gondoljunk bele, hogy van az NHL-ben 60 kapus, és akkor utána a farm csapatokban megint csak 60, szóval az ember benne van a világon a legjobb 100-ba majd, hogy nem itt kapus szinten. Amikor meg fölkerültem Calgaryba, akkor bárki bármit is mond, de abban a pillanatban a világ 60 legjobb kapusában benne van az ember, amikor ott van. Ezt azért úgy kell megélni, hogy minden percét igazából ki kell élvezni. Na most nekem ez néha azért hiányzott, mert mondom, a nyomás, amit magamra tettem, hogy nekem minden áron és mindenképpen és oda kell kerülni. Lehet, hogyha egy nagyon kicsit lazábban fogtam volna fel, akkor már rég ott lehetnék, és kimozdíthatatlanul. Lehet, hogy ez a görcsösség volt az, ami hátráltatott, de ugyanakkor meg lehet, hogy ez a görcsösség volt az, ami előre vitt. Ezek a szép dolgok a sportban, hogy az ember nem tudja igazából, hogy mi minek a következménye. Ez a gyönyörű a sportban, meg az emberi lélekben is, hogy nagyon sok olyan dolog van, aminek keressük a miértjét, de igazából nem tudunk rájönni, csak találgatni tudunk.
Mi az, amivel egy kicsit ezt a görcsösséget tudod enyhíteni? Tehát például a szabadidődben, amikor nem jégkorongról beszélünk, akkor mi az, ami megnyugtat?
Körülöttem lévő emberek, szóval ugyanúgy, hogy a család, a hozzátartozók, az embernek az őszinte barátai, akkor, amikor válogatott mérkőzés van, vagy idén, hogy Fehérváron tudtam játszani, a közönség, az embereknek a szeretete, mert hát igazából azért játsszuk ezt a játékot, hogy az embereket szórakoztassuk. Kijönnek minket megnézni több ezren, és szurkolnak, és önkületi állapotban kiabálnak, és bíztatnak minket, mi ezért játszunk. Nekünk ez a küldetésünk az életben, ez a feladatunk, hogy az embereknek örömet szerezzünk, és mind magyarként a legfontosabb az, hogy a magyar embereknek okozzunk örömet.
Nem hiszem, hogy valaha is megfordult a fejedben, de cáfoljál meg, hogy itt hagyod Magyarországot, hiszen a szavaidból az jött ki, hogy annyira kötődsz a családhoz, és ez okozta a legnagyobb problémát, az ő hiányuk.
Ez így van, ez a mágában sincs nekem Magyarországot itt hagyni. Szóval én 17 évesen ugye kikerültem külföldre, most leszek nyáron 29. Annyi helyen megfordultam már, és szebbnél szebb helyeken, nagyon, nagyon szép városokban, kis faluktól a nagyvárosokig, mindenhol, síparadicsomtól a hatalmas metropoliszokig.
Van kedvenc? Tehát mi az, ami a szívedhez közelebb áll?
Valamennyire mindegyik, szóval mindegyiknek megvolt a gyönyöre, és az, hogy az ember miért szeretett ott lenni, kedves emberek voltak, vagy nagyon szép helyen voltam például az olaszoknál fönn a hegyekben, akkor Milánó is csodálatos volt, Calgary, St. John, Ottawa, ezek mind olyan helyek, amik nagyon különös és nagy részt foglalnak el a szívemben. Kedvencet nem tudnék mondani, hát azért a kedvenc mindig hazajönni és a válogatottban játszani, akár az arénában, akár máshol, de mindig az a legfontosabb. És hát, ahogy említettem, letelepedhettem volna már én számtalan helyen, hogyha akartam volna, de nem tudom elképzelni az életemet Magyarország és Budapest nélkül.
De igazi budapesti gyerek, vagy hol nőttél fel?
Így van. Egy külvárosi részen, a 16. kerületben születtem, ott is nőttem föl, és a mai napig ott vagyok.
Térjünk még vissza egy kicsit a gyerekszínészethez. Olyan szerepet játszottál, mint például a Bendegúzt, az Indul a Bakterházból, és Revicki Gáborral. Ezekre hogyan emlékszel vissza? Mennyire voltak különlegesek?
Igazából a gyerekszínészkedés is akkor kezdődött, mint a hoki, 5 évesen, és ment egészen addig, amíg el nem mentem Németországba. Ezek is nagyon különös élmények voltak, és azért összehasonlítanám valamennyire a sporttal. Szóval ott is ember játszik, ott is az ember közönség előtt van, ott is azért adrenalin szint az fönt van, hogy az ember egy nagyon jó produkciót tudjon előadni, és a Bendegúz szerepet azt leginkább a kapushoz tudnám hasonlítani. Ugye Bendegúz az Indul a Bakterházban végig színpadon kellett lenni. Hát ugye a két főszereplő azok mi voltunk Revicki Gáborral, ugye ő volt a Bakter, én voltam Bendegúz, és mi végig a színpadon voltunk. Ugye a kapus is végig színpadon van a mérkőzésen, végig pályán van a mérkőzésen, és hát nagyon komoly és jó közösség volt ez, és nagyon sokat komolyodtam természetesen ebbe a közegbe, nagyon sokat tanultam mindenről az életről, a viselkedésről, a tiszteletről, mondjuk ezeknek a nagy részét már megtanultam azért otthon, de azért más volt az is, hogy ilyen komoly emberek között tudtam játszani, óriási élmény is, és hát hiányzik azért.
Más szerepek, és egyáltalán te lubickoltál ott a színpadon? Most nem csak a Bendegúz szerepre gondolok.
Nagyon szerettem főleg a színészetből a színházat, de aztán igazából sok másfajta teendő is van a színésznek. Ugye rádiójátékok, akkor rengeteget szinkronizáltam, voltak más szerepeim is, igaz, nem volt ilyen komoly szerep, mint Bendegúz, de voltak kisebb szerepeim is színházi előadásokban, játszottam musicalben is, táncos, énekes színdarabban, az Alibabában, de hát igazából, hogyha az ember egy színészi pályáról beszél, akár gyerek színészi pályáról, arról is. Benne Guznál kell nagyobb szerep, szerintem nem.
Ez hogyan alakult? Hogyan esett rá a választás? Emlékszel meg?
Igen, ugyanabban a színházban játszottam, ebbe a zenés musicalbe, és a Lindor Bakterháznak Tímár Péter filmrendező volt a rendezője, és ő megnézte ezt a darabot, ahol rengeteg gyerek volt az Alibabában.
Ez a Józsefvárosi Kamaraszínház?
Így van, rengeteg gyerek volt a színdarabban, szinte csak gyerekek voltunk, és kiválasztott néhányunkat meghallgatni, és rám esett a választás, nagyon, nagyon nagy boldogság volt, és elkezdődtek a próbák, de igazából ez is olyan, mint egy világbajnokság, vagy egy világbajnoki felkészülés, ugye a próbák azok a felkészülések, a főpróbák az edzőmeccsek, és aztán jött a világbajnokság, utána megjött már a premier, és az előadások, úgyhogy simán lehet párhuzamot húzni a kettő között, ezért élveztem valószínűleg mind a kettőt.
Feltűntél egy kereskedelmi televízióban is, ahol kiderült, hogy ha nem is konyhatündér vagy, de tudsz főzni. Ezt mikor tanultad meg, és kitől?
Hát már egész fiatalon rá voltam kényszerítve azért. Édesanyámtól, barátnőmtől, nagymamámtól azért rengeteg dolgot ellestem, meg édesapámtól is nagyon sokat, de tőle igazából csak a kerti, kinti főzések fortéjait. Már fiatal koromban természetesen rá voltam kényszerülve, hogy én ugye egyedül voltam többnyire külföldön, főleg az elején, aztán sokat volt kint a barátnőm is velem, de azért az esetek többségében az egyedül kellett megbirkóznom ezekkel a dolgokkal.
És ezek közül mi az, ami közelebb állt hozzád? A német konyha, esetleg az olasz, vagy a tengeren túli?
Hát az olasz természetesen.
Tészta tésztával?
Hát azért nem, mert azért az olasz konyha nem csak tésztából áll, mint ezt sokan gondolják, hanem nagyon sonkáik vannak, sajtók, szalámik felvágottak, úgyhogy nagyon jó leveseik vannak. Hát ugye a déli gyümölcsök többsége is onnan jön, úgyhogy van miből válogatni ott is, és hát nem beszélve az olasz borokról.
Már erről mesélj egy kicsit, ezek szerint akkor már a borászat is kiemelkedő szerepet tölt be az életedben.
Így van, ezzel szeretnék talán majd egy kicsit később komolyabban is foglalkozni.
Vagyis?
Hát egy kis borpincét, vagy egy kis szőlőst, vagy valami, ahova el tud az ember egy kicsit menni, és el tud bújni a világtól, valamilyen domboldalon, esetleg a Balaton felvidéken elrejtőzni egy kicsit.
Balaton amúgy is egy érdekes hely, mert emlékszem, amikor draftoltak 2000 júniusában, akkor is ott voltál a strandon Balaton-Almáriban, aztán jöttél haza, és este 7:30-kor megcsörrent a telefon. Tehát a Balaton is egy meghatározó hely?
Persze, persze. Balaton is, meg Soltvadkert is, ahol a gyerekkorom nagy részét töltöttem nyaranta, ott édesanyáméknak van nyaralója. Nekem Balaton-Almádiban van egy kis lakásom, úgyhogy ezek a vízpartok mindig nagyon közel álltak hozzám, és oda azért megy az ember, hogy egy kicsit elbújjon a külvilágtól, és kikapcsolódjon, mert sajnos erre olyan nagyon sok lehetőségünk nincsen.
Igaz az, hogy a kesztyű az, ami oda vonzott téged a gólvonalra? Tehát, hogy mindenáron így kapus akartál lenni?
Hát a kesztyű is, meg az egész szerelés tulajdonképpen nagyon különlegesnek tűnt már akkor is, meg kapusból ugye nem volt sok, hanem...
Most is úgy érkeztél ide a Káposztásmegyeri jégcsarnokba, hogy hát nagyobb volt a csomagot szinte, mint amekkora te vagy, tehát azt mondom, hogy két emberre való csomagot kell becipelni a kapusnak. Mi a jó ebben?
Igen, hát ez különleges. Szinte a játék főszereplője ugye végig színpadon van, természetesen.
Azért ez kell neked, azt már érzem a szavaidból, tehát ez a színészet, meg a kapusposzt, hogy szeretsz a középpontban lenni.
Nem is azt mondom, hogy a középpontban szeretnék lenni, hanem szeretem a felelősséget. Igazából szeretem azt, hogyha másoknak tudok esetleg segíteni is, szóval azt is, hogy egy csapatot mondjuk egy kapus meg tud tartani, hogy várnak az egyik bástyája mondjuk. Ugye a kapus mindig az, aki bekapja a gólt, de esetleg a kapus lehet az, aki megmenti a csapatot a góltól. Úgyhogy nagy felelősség, de jó felelősség, és főleg egy olyan közegben, mint most a mi esetünkben a válogatott.
Amikor 5 évesen a kis stadionban ott jégkorongra jelentkezte, vagy kapusnak jelentkezte, nem tudom mi a pontos megfogalmazás, akkor álmodoztál arról, hogy majd ilyen nagy csapatok ellen az A csoportban játszhatsz egyszer?
Persze, hát ez már egész kiskortól biztos, hogy beindult. Ugye végig ez volt az álmunk, hogy magyar hokisnak mi is lehet más. Ez mindig azért ott motoszkál az ember kis agyában, és most, hogy ez megadatott nekünk, hát ez erre meg igazából szavakat nem lehet találni.
Szlovákia után jöttek a svédek, előtte voltak a kanadaiak, most a finnek. Az, hogy a VB előtt a címvédő oroszokkal játszhatta felkészülési meccset, azt hiszem, hogy az meg a habatortán.
Hát élvezni kell ennek minden pillanatát, kezdődik a mai nappal. Nem lesz egy könnyű felkészülés, az biztos, de úgy kell a jégre lépnünk, és úgy kell ezt az egészet kezelni, hogy minden pillanatát élvezni az edzőtábornak és az edzőmeccseknek is, mert ki tudja, hogy egy magyar sportoló, magyar hokista életében lesz-e még valaha ilyen alkalom, ilyen lehetőség, hogy az átsportban játszunk, úgyhogy tényleg meg kell próbálni mosolyogni végig, és valahogy élvezni. Azért mi sem így terveztük teljesen ezt az egészet, de hát megpróbálunk megküzdeni a jelen helyzettel.
A realitás az egyáltalán az, hogy a magyar válogatott az átcsoportban szerepel?
Abszolút nem. Szóval ezt bárki bármit mond, de abszolút nem reális, hogy mi ott vagyunk. Valami olyan csodát csinált ez a 20-25 ember, és igazából a csapat gerincét természetesen az a 10-12 ember tartja már a C-csoportos viadaltól is, hogy ez a brigád ez megérdemli azt, hogy az A-csoportba szerepeljen. Ugye folyamatosan szállítottuk a jobbnál jobb és a szebbnél szebb, álomnál álomszerűbb meglepetéseket, eredményeket. Úgy beloptuk magunkat szerintem a szurkolók meg a magyar emberek szívébe, és éreztük, hogy egy egész ország szerette volna ezt a sikert velünk elérni, velünk együtt. Ugye hozzáteszem gyorsan, hogy a támogatók és a szurkolók nélkül nem lehetett volna ezt létrehozni, de megérdemelte ez a brigád, hogy egyszer a legjobbak között játszhasson, legalább egyszer.
Irányi Zsolt 2009-ben a zürichi világbajnokság előtt beszélgetett Szuper Leventével, és ha valaki akkor azt mondja, hogy 17 év múlva, amikor ismét Zürichben lesz a világbajnokság, a magyar válogatott már az 5. fellépésére készül a legjobbak között, azt bizony úgy kinevetjük, mint azt, aki 70-es években azt jövendöli, hogy valaha is játszhat a válogatott a legmagasabb osztályban. Pedig játszani fog a ma kezdődő világbajnokságon, holnap Finnország ellen kezd 16-20-kor, ahogy játszott a 2009-es VB-n is. Az utóbbi eseménnyel foglalkozunk a hírek után is.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Országos informatikai probléma bénítja meg Magyarország közlekedését. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks ellen az első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A már biztosan ezüstérmes Real Madrid 2-0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó, és már kiesett Oviedót a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A tét nélküli találkozón Gonzalo García szerzett vezetést a Reálnak az első félidő végén, a végeredményt pedig a 80. percben Jude Bellingham állította be. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie Magyarország úti kerékpáros körversenyt tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést. Még a legjobb magyarnak járó fehér trikót Vettel Erik viselheti majd a mai Kaposvár-Szekszárd szakaszon. A 13 órakor kezdődő etapot az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Tovább nőtt a Tiszapárt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csak nem kétharmada ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét az egyik déli régióban. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartás idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
Közlekedés.
Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békás-Megyer között járnak a szerelvények. Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békás-Megyer és Pomász között járnak majd.
Időjárás.
Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű, a hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ma kezdődik Svájcban a 89. jégkorong világbajnokság, a magyar válogatott holnap mutatkozik be rajta, Zürichben. 17 évvel ezelőtt, újkori, mondjuk precízen a második világháború utáni története során először nem messze a mostani helyszíntől, Klottenben kezdte az elit világbajnokságos szereplését. 2009. április 24-én a csapat a világsztárokkal teletűzdelt Szlovákia ellen mutatkozott be. Akik hozzám hasonlóan ott voltak a helyszínen, szerintem 17 év távlatából is libabőrösek lesznek a közvetítést hallgatva, akik nem voltak ott, azok figyeljenek nagyon, mert ilyen időbeli távolságból is átjön az ottani hangulat. A kommentátorok, Virányi Zsolt, illetve a korábbi válogatott jégkorongozó, később kiváló tévés műsorvezető, akinek nevéhez elsősorban a játék a betűkkel kötődik, Egri János.
Egyelőre fél percen vagyunk túl, mintegy 3-4 ezer főnyi publikum itt a Zürich melletti Kloten arénában, a repülőtérhez közel, és óriási magyar fölény, ami a szurkolókat illeti. Ugye, János?
Meglepő, szinte hazai pálya hangulatát idézi. Nem tudom megszámolni összesen, hogy hány magyar szurkoló van ott, de hogy többségben vannak, az minden bizonnyal így van. Furcsa még az apró kis azonosság, hogy mind a két kapus, Szuper Levente is, és a cseh kapus is, Stana Ratislav, mind a ketten 31-esben védenek, és Szuper Levente 31-essel a hátán szintelen az első gólt elszenvedni. A kapu előtti tömörülésből, ha jól látom, Nagy ütötte a szlovákok gólját, tehát összesen eltelt talán csak 1 perc és 2 másodperc, és Szlovákia már is 1-0-ra vezet Magyarország ellen.
Erről a gólról azért röviden annyit, hogy gyorsan bekorcsolyázott Nagy a magyar harmadba, és aztán egy fantasztikus csellel, még ha az ellenfél nevéhez fűződik, akkor is fantasztikus csellel elmozdította Szuper Leventét, és aztán az üres kapuba paskolt könnyedén. Hiába a szlovákok egyértelműen azt tűzték ki célul, hogy nyerjenek, és így aztán még ez a fölényesen ebben a alcsoportos mezőnyben nem mindegy, hogy a gyengébb csapatot mennyivel verik meg ebben az úgynevezett halál csoportban, hiszen miközben itt azt figyeljük, hogy az eredményező táblán 0-0, ez azt jelzi, hogy valami miért nem adták meg a gólt, ami a lehető legjobb lenne számunkra.
Ennek az a magyarázata, hogy a kanadai NHL-ben is van egy videóbíró, ami egy kamera tulajdonképpen, és azt figyeli, hogy a kapu előterében, azon a kis keskeny kék félkörön nem tartózkodik-e belül valamilyen szlovák játékos. A játék azért áll, mert a videóbíró úgy ítéli meg, elég, hogyha csak a korcsának az éle, vagy a pengéje, vagy a széle beér abba az elkerített körbe, ami a kapusnak a birodalma, akkor a gól érvénytelen. Tehát jelenleg ennek az eldöntése vár a videóbíróra, és természetesen a két mérkőzés vezetőre, a két vonalbíró és a mérkőzés vezető várja, hogy ezt a felső utasítást a fülükön keresztül tolmácsolják egy hangosan beszélő szintén, erre inti a közönséget. Gyakorlatilag ezek szerint még van egy pici esély, hogy ez a gól a végén mégsem kerül fel a játékosoknak az eredmény listájára, és változatlanul 0-0 marad a mérkőzés állása.
Nem mindegy, itt a videóbíró hogyan dönt, az összes magyar játékos figyeli, hogy mit ír az eredményező táblán a videóbíró eredménye. Mi lesz a döntés? Volt már ilyen a Kanada-Fehér-Oroszország meccsen is, ahol a kanadaiak 6-1-re diadalmaskodtak csoportunkban a nyitó mérkőzésen, és még annyit, hogy tavaly a Divízió 1-es világbajnokságon Szapporóban éppen a japánok egyik szabályos gólját nem adták meg, és mivel abban az osztályban nincs ilyen videóbíró, így hiába volt gól, a bíró azt mondta, hogy nem, így aztán annulálták ezt a gólt, és az is kellett ahhoz, hogy aztán feljusson a magyar csapat Szapporóból ide a Divízió 1-ből az alcsoportba.
Érdekes módon, hogy ezt a tapasztalatot én már Kanadában többször megéltem. A bíró ebben a pillanatban lépett a jégre, és a viszintes kéztartás azt jelenti, hogy a gólt a videóbíró nem adta meg. Tehát változatlanul az első perc végén 0-0 az állás Szlovákia és Magyarország között.
Ahol egy remek indítással jönnek be a szlovákok a mi harmadunkba, akár egy lövőhelyzet lehet, és ez már gól, ez már biztos, hogy szabályos gól, ezt már nem fogjuk megúszni, érzésem szerint. Egész biztosan Ruzicska, Stefan Ruzicskát láttam, aki egy csellel a szóló végén a kapu előtt helyzetbe került, és aztán biztosan értékesítette, Szuper Levente hálójába lőtte a korongot. Igen, jól láttam, Stefan Ruzicska góljával mégiscsak megszerzi a szlovák válogatott a vezetést a második percben, de hát ne felejtsük el, hogy óriási a hangulat, és ahogy már előbb is jeleztem, akkor még ugye abban csak bízhattunk, hogy nem lesz szlovák vezetés, hogy a szlovákoknak nincs mese, mindent bele kell adni itt az elején, hogy nehogy az oroszlán körmeit megráncigálhassa a magyar válogatott, mint például 2003-ban, amikor hazai pályán Szlovákiát megvertük 4-2-re, igaz, az a szlovák válogatott nem a legerősebb összeállításban lépett pályára Magyarországon, akkor is nagy picska volt. A lényeg, hogy most 1-0-ra a szlovákok vezetnek Ruzicska góljával a második percben.
Meg kell mondjam, hogy mint 2 perc sem telt el, és már a második igazi nagy lehetőség volt a szlovákok előtt. És ezt, amit most az előbb csinált ez a Ruzicska nevű fiatalember, ezt megirigyelheti bármilyen jégkorong játékos vagy jégkorong szurkoló, hiszen olyan ügyesen húzta vissza a korongot, ezzel teljesen vert helyzetbe hozva a Szuper Leventét, hogy valóban nem túl sok esélye maradt a védésre neki.
Meg volt az első magyar lövés is, egy remek Vas Marci távoli a kék vonalról, úgyhogy a szlovák védők eladták a korongot, méghozzá a nagy nevű Hangus. Most már azért a szlovákok benn vannak a mi harmadunkban, és itt próbálkoznak. Bartuszek kérné a labdát, de ő a korongot egész pontosan hosszától, de aztán végül nem ő kapja meg, hanem Hangus a kapu mögül visszaadja hosszának. Ez lenne egy figura, de ott a magyar védők szuperrel figyelnek arra, hogy ne legyen baj. Hangus jégeli a pakkot, egyelőre nincs érkező ember, illetve van csak a passz az átadása rossz, nem baj, ez nekünk nagyon jó, és talán kicsúszik, nem csúszik ki a harmadból a korong. Így aztán még mindig, amikor nincs emberelőnyben a szlovák válogatott, mégis beszorultunk a saját harmadunkban, majd talán most Svasznek ki tudja jutni a korongot. A közönségen nem múlik semmi, hallani, hogy fantasztikus biztatás itt a Kolping arénában, Klótenben, és a korong még mindig a mi harmadunkban, de most már összeszedjük a Ladányi révén, sőt, mi megpróbálunk előre jönni, miközben persze cserélni is kell. Jánosi Csaba felé itt a korong a szlovák harmadban, de azért a játékszer most már visszakerül a szlovákokhoz.
Nagyon-nagyon erős játékot, nagyon erős iramot diktálnak a szlovákok. Hosszú percekre megszerzik a korongot és bentartják a mi védőharmadunkban. Most is egy óriási lövés szerencsére Szuper Levente kapuja fölött. És amikor megszerezzük, akkor kétségbe esetten próbáljuk kitenni, de sajnos nem mindig sikerül, mint ahogy most sem. És tulajdonképpen ebben a pillanatban kis szerencsével szereztük csak meg a dolgot. Végülis Vas János hozta ki a korongot. Janovics ott van, és már is cserél a magyar csapat. Eredmény változatlanul 1-0, eltelt 5,5 perc.
Ahol az alcsoport és jégkorong világbajnokságon számunkra nyitó összecsapásán 1-0-ra vezet Szlovákia, akkor, amikor már a 6. percben járunk, és Szuper Levente előbb rátenyerelt a korongra, biztos, ami biztos, hiszen ott csúszott a korong, és ez mindig veszélyt teremthet a kapunk előtt. Bedobással jöv előre a szlovák válogatott, mert megszerzik a korongot.
Az első magyar sor Palkovics Krisztián sora van benne a pályán, tulajdonképpen ez a legerősebb, legjobb támadó sorunk. Azonban olyan gyorsan korcsáznak a szlovákok, hogy nagyon nehezen tudjuk megszerezni a korongot. Most, amikor megszereztük, rögtön ellopták a szlovákok, szerencsére ők is pontatlanul passzolnak, így ismét a mi birtokunkba kerül a korong, és nagyon ügyesen hátul Tokajék összejátszva egymással, Tokaj és Horváth kihozzák a korongot. A cseh kapus a 31-es számú Stana avatkozott közbe, és ismét a szlovákok vihetik be a harmadukba. Nagyon jókor nyújt ki botjával Szuper Levente, és kiütötte a korongot, de változatlanul a mi harmadunkban, a mi kapunk előtt folyik a játék, és nem vagyunk képesek elvenni tőlük, és szerencsére eltörött a botja a szlovák hátvédnek, és így ismét vihetünk előre. 11-esen Ladányi, óriási helyzet, ragyogó lövés, megfogta a kapus, kipattan, még egy lövés, egyáltalán nem játszunk alárendelt szerepet, kapu mögötti kavarodás, és most tudják csak kihozni a szlovákok.
Stanának kellett izgulnia, hogy mi lesz a magyar lövés végén. Ladányi remekül lett a jobb oldalról, küldte a korongot rá, és Stanának óriási bravúra is szüksége volt. Jól van. Van a helyzet, most már ugye volt egy Vas Márton lövés, most már volt egy Ladányi, és szépen gyűjtjük, ha nem is a gólokat, hanem a strigulákat, de hát ez kell, a lövésből lesz a gól, hogy ezzel a közhelyjel éljek, de hát itt a jégkorongban meg végképp 3 másodperc alatt is akár gólt lehet ütni, közben most már ott a szlovákok behozták a korongot a harmadunkba, és azt ügyesen megszerzi Vasjunin, majd Peterdi, mire kimondom, azért hossza azért visszaszerzi, megmutatja, hogy ki az úr a házás, ő egy jó lövés, ki volt az? Bartecko, aki ott érkezett hossza passzára, és szupernek bizony megint bravúrosan kellett védenie, szóval a két kapus egyelőre azért foglalkoztatva, tehát a két 31-es szuper, valamint Stana, de a lényeg, hogy a 8. percben Szlovákia 1-0-ra vezet ezen a fantasztikus hangulatú mérkőzésen. Még egyszer mondom, pirosbet is ünnep minden egyes perce ennek az alcsoportos világbajnokságnak számunkra, miközben szélig elveszti a korongot a saját harmadában, és így jöhetnek előre a szlovákok. Palkovics elhozza, jól van, nálunk van a korong, hátra biztos, ami biztos, Tokajnak, aztán Tokaj átteszi a jobb oldalra Horváth Andrásnak, most a semleges harmadban jön előre a magyar támadás, ez már csak egy olyan maktába előtt korong, Kovácsaban nem is tudja megszelídíteni, hanem a szlovákok ütőjén vándorol már a korong. Itt van Olvecki, ő is NHL-es játékos, nagyszerűen behozza, bekígyózik itt a smikus lövése, megpattan egy magyar korcsolyán, így aztán már jövünk mi előre. Veszélyes minden egyes szlovák támadás. A 9. percben Szlovákia, tehát 1-0-ra vezet Ruzicska góljával.
Éppen itt előttem a palánk mellett történt egy olyan dolog, hogy Palkovics próbálta átvenni a korongot, amikor látta, hogy megtámadja a szlovák hátvéd, és olyan ügyesen lépett, hogy a szlovák hátvéd nekiment a palánknak, Palkovics pedig lement közbe cserélni. Változatlanul a szlovák csapat vezet 1-0-ra, tulajdonképpen eltelt a harmadna több mint a fele, tehát 11 perc, és ez az 1-0 tulajdonképpen minket dicsér, hiszen fantasztikusan jól korcsolyáznak a szlovák játékosok, számos játékos játszik a NHL-ben, az amerikai, észak-amerikai profiligában, és bizony az a korcsolyázó sebességen meglátszik. Bizony gyorsabbak egy csomó alkalommal, mint a magyarok, korábban érik el a korongot, és néha csak a szerencse és a lelkesedés tartja bennünk a lelket.
Ez a lelkesedés, amire nem lehet panasz, hiszen minden egyes pillanatát élvezni kell ennek a világbajnokságnak a játékosok számára, és ez nem olyan muszáj, kötelező érzés, hanem egyértelmű, így is van. Miközben azt figyelhetjük, hogy a szlovákok mástán a kapus egy kicsit bizonytalankodik, de a két hátvéd segít neki, így aztán a korong marad náluk, és most ők jöhetnek előre, akkor, amikor a szlovákok egyre vezetnek. Szerencsére a középső harmadban megszerezzük a korongot, és most Schwosserhez kerül ide hátra. Bence inkább passzol gyorsan, vagy vág ki a harmadból, ezt teszi, sőt, mi több egy jó passz a Ladányit a bal oldalon, akár helyzetbe is hozhatja, ott középen bent van már a magyarok közül Vasilyen, de ő nem tudja megtartani a korongot, így jöhetnek majd a szlovákok. Megint a magyar kapu előtt egy bedobás, a bulit kihozza el, ott van esetleg Roger Holéci, a buli király, nem most Vasilyent látom ott, ő is el tudja hozni, ha akarja. Mi az, hogy persze, hogy akarja, és persze, hogy el is hozza, jól van, Jánosi kapja. Most tehát a harmadik sorban a Jégen Vas Jánossal, Vas János egy szép palánkra lökés, de szabályos keretek között közben Pavlikovski behozza ide a szlovákok közül a bal oldalon a harmadban a korongot, aztán még mindig bent tartják, nem, elveszítik, és most Vasilyen, ott van elő Fekete Dani is esetleg, meg Jánosi így nem jut el a korong, mert a szlovák védők azért, ami biztos, hogy leszerelik a magyar védőket, illetve a magyar csatárokat, és úgy is mondhatnám, hogy lebontották ezt a magyar próbálkozást, támadást. Radio Vojevic, ő az, aki tartja a korongot a középső harmadban. A közönség fantasztikus biztatása mellett 1-0-ra vezet Szlovákia. A szlovák válogatott jön előre, a magyar válogatott pedig nem csak védekezik, volt már két lövés is. A belőtt korongot szupernézői rá tudnája tenyerelni, a kapu mögött a korong, egy akár sérülés veszély, Ondrejcsik egy ütközés után a palánknak csapódott.
Elképesztő, hogy milyen ügyes összjátékkal közelítik meg a magyar harmadot a szlovákok. Először is, amikor megvan a korong valamelyik csatárnál, akkor nem indul előre hősként egyedül, hanem fogja és hátrajátsza valamelyik hátvédtársának. Hátvédtársa felnéz és látja, hogy kiindul a szélen, és tűélesen pontosan odalövi a korongot a botjukra. Ennek ellenére a magyar csapat kiválóan védekezik. Most még egy lehetősége van Ladányinak is, a kapu előtt azonban a mérkőzésvezető megállítja a játékot, és így az eredmény változatlanul, és Ladányi, mint a képernyő közepén látszik, nézi, hogy mennyi van hátra az órából. Rettentő sok képet mutatnak a magyar szurkolókról itt benne a stadionban is, úgyhogy igazán azt mondhatnám, hogy hazai környezetben jól játszik a magyar csapat.
Némi túlzásra pont olyan, mintha a Papp László arénában lennénk, ahol legutóbb a finneket leszkésztettük meg, még ha nem is a legerősebb összeállításban fellépő finn válogatott, de csak megvertük őket. Hosszabbítás után büntetőkkel most áll a játék, Szlovákia-Magyarország 1-0 a 13. percben. Már folytatódott a játék, és a szlovákok 1-0-ás vezetésénél azt figyelhetjük, hogy a harmadunkban bent van melyik sor, a második sor Barankával, aztán Smerekkel, a két NHL-es hátvéddel. Fantasztikus selsorozat lehet belőle, de akár szabályos keretek között meg is állíthatnánk őket. Egyelőre tartják a szlovákok a korongot, egy belőtt korong ide középre, és szerencsénkre Bicekhez nem jut el az, így aztán most egy pillanatra megszerezzük, de csak átmeneti az öröm, Valadik is hozzáér, és ha minden igaz, akkor a kék vonalon kívül a középső harmadban folytatódhat a játék, de ennek egy hátránya van, Ondrejcsik bot ütés miatt két perces kisbüntetőt kapott, tehát az első kiállítás a mérkőzésen, nehéz két perc már a magyar válogatottra, akkor, amikor a 13. percben a szlovákok vezetnek 1-0-ra, és a mi kapu előnket elő lesz egész pontosan a bedobás.
Az előbbi percekben, akkor, amikor még a magyar csapat mint az öt játékossal jégen volt, az volt az érzésem, hogy ember hátrányban vagyunk, annyira nem voltunk képesek megszerezni a korongot. Most azonban tényleg egy játékossal kevesebb van a pályán, és mégis sikerült Palkovicsnak kihozni, sőt, ahogy én ismerem, megpróbálja rálőni. Szabálytlanul akadályozta a szlovák hátvéd, a játékvezető tovább engedi a játékot, végül elveszik tőle, és így szép lassan föl fog állni a szlovák csapat, és megpróbálják felállítani a harmadban hátvédjeiket, csatáraikat, ez történik most is. Ők is azért hibáznak néha. Tokai gyönyörűen föllökte a palánkra, és ki is sikerült lőni a harmadból a korongot. Tehát 6 perc, 40 másodperc hátrány az időből, és egy ember hátrányban ismét a szlovákok hozhatják be.
De szerencsére Vas János néven a közönség biztatása mellett kivágjuk a korongot. Jól van. Addig bíztatja a közönség a csapatot, hogy még valami nagy bravúr is összejöhet akár. Na mindegy. A lényeg az, hogy 1-0-ra vezet a szlovák válogatott, és emberelőnyben ők támadnak bent a harmadunkban a korong. Most itt megint a legelső sor a szlovákoknál, a Jégen Handusra is kell figyelni, aztán a hátvédekre, itt a kék vonalra, hogy rá tudják tűzni. Egyelőre a jobb oldalon adogatnak, és Baranka vagy amint Schmeck is várja a két hátvéd, a két back, hogy a kék vonalról lőhessen, aztán közel át ide Schmecknek, szuper, megfogja, remek lövés, remek védés, mind a kettő remek volt a túloldalra, addig altatták a magyar védőket, amíg oda érkezett Schmeck, az ellenfél védője, és ez a lövés igencsak veszélyes volt, de szuper Levente hárított, így akkor, amikor még 46 másodpercig emberhátrányban játszik a válogatott, a szlovákok 1-0-ra vezetnek, labdarúgás.
Kevesebb, mint negyed óra a befejezésig, Újpest Honvéd továbbra is 2-0, és Balajca készülődik kirúgáshoz. Hogyha a földön nem jut előre a Honvéd, akkor megpróbálnak ívelgetni, ez volt az utolsó két perc tendenciája, még kevesebb sikerrel, mint hogyha a passzolva próbáltak volna közelebb kerülni Balajca kapujához. Most Bori, aki a frissességével feltétlenül veszélyt jelent, hiszen a már-már olykor fáradni látszó Honvéd védőket rendszerint le tudja futni, sokkal fürgében szedi a lábait, mint azon az oldalon Smiljanić, vagy éppenséggel Vukmir. Aztán egy kilépési kísérlet, Diegót elhúzzák, és a most beállt honvéd játékos kap egy szabadrúgást. Kihúzzuk-e vajon a hátrány Svájcban, Virányi Zsolt?
Egyelőre igen, hiszen nagyon remekül szólózott ugyan, bekígyózott ide a mi harmadunkba, de a lövése felpattant egészen a kapu mögötti hálóra, így aztán most megállt a játék, akkor, amikor még 5,5 perc van hátra az első harmadból, és 19 másodpercig ember hátrányban a magyar válogatott, szóval 1-0 szlovák vezetésnél ismét bedobással folytatódik a játék a kapunk előtt, méghozzá ott Olvecki, aki megpróbálja elhozni, és remekül védekezik a magyar válogatott ember hátrányban, ezt most mindenképp ki kell emelni, éppen Majoros, az egyik olyan specialista, aki emberhátrányban nagyon sokat szokott a jégen lenni, kilövik, kiemeli a korongot, jönnek a szlovákok, mi négyen védekezünk, hát nem tudnak felállni, így van, mert Tokai remekül oda teszi az ütőjét, és megint kint van a harmadunkból a korong.
Hihetetlen nyomás van a magyar csapaton jelenleg, végre kiegészültünk, tehát 5-5-en vagyunk a pályán, de ebben a két percben bizony nagyon sok energia elfogyott. Ennek ellenére egymás után cserélnek a játékosok, pillanatokon belül beérkezett újra Palkovics és az első sorunk, és remélhetőleg most már a harmad hátralévő idejét meg tudjuk talán úszni gól nélkül, és marad az 1-0, nagyon ránk fér a pihenő, erre a harmad szünetre mindenkinek nagy szüksége van.
Azt is mondhatnám, amikor a szlovákok támadnak, ott igencsak veszélyes helyzet alakul ki, de Fekete jóban megszerzi a korongot, és akár jöhet előre Palkovics. Előbb gyönyörűen mutatta be a cselt, csak aztán ugye lebontották őt, szabályos vagy szabálytalan keretek között, de a játékvezető azt mondta, hogy szabályos volt. Most is könnyen megállítják Palkovicsot, és a magyar csapat belövi a korongot az ellenfél harmadába. Jól van, de hát az NFA-tű lövése inkább csak egy ilyen kósza kísérlet volt, így nem is tudunk mit kezdeni ezzel. 1-0 szlovák vezetésnél, 4 perc van hátra az első harmadból, labdarúgás.
Kabátnál a labda a 80. perc elején, aztán megkapja Bozsics, aki ugye kényszerűségből Pollák kiállítása után belső védőt játszik, de olykor a szíve szerint mégis bekapcsolódna a támadásba, ezt tette most is, majd Simon labdája száll középre, aminél nincsen újpesti játékos a közelben, kihozhatja a Honvéd, Moreira jó voltából méghozzá, aki aztán lelassít, és még mielőtt átlépné a felező vonalat, odaadja Hercegfalvinak, Hercegfalvi vissza Smiljanićnak, Smiljanić pedig átforgatja a jobb oldalra, éppen hogy egy becsúszó láb fölött eljut a labda ott Ábrahamhoz, de végül eljutott haza, és ez a lényeg, majd pedig már Hidi hátul, 40 méterre a kaputól, Hidi odalövi pontosan Hercegfalvi lábára, de mire leveszi Hercegfalvi, jócskán eltávolodik Balajca kapujától, aztán megállítja a labdát, a közelében nincsenek, szigorúan ezen a bizonyos 35 méteres zónán belül védekezik az Újpest, ha 40 méterre van a labda, vagy egy honvéd játékos, akkor nem mennek ki rá. Most ez a helyzet Hidi esetében is, tehát a játék folyamatosan az újpesti térfélen, de 2-0-ra vezetnek a hazaiak, és közben belül vagyunk az utolsó 10 percen, Vukmir megnyújtja a lépteit Moreira, ez ígéretes, 20 méter, Moreira lövi el, éppen hogy mellé. Ez legalább most kapura lövéssel befejeződő honvéd támadás volt. Sok ilyet nem jegyezhettünk föl eddig a mérkőzésen, főleg nem az elmúlt fél órában. Újpest Honvéd 2-0, jégkorong.
Bartetszkov révén jönnének előre a szlovákok, de hát ők is tudnak hibázni. Kivezeti a korongot, ami harmadunkból, mert ott sertepert Elcsavászkényen, és megzavarta a nagynevű Bartetszkót. A szlovákok megint próbálnak előre jönni, és most belövik a korongot, meg az Sekere, az egyik világbajnok, hiszen a 2002-es szlovák csapatból, a világbajnok együttesből itt vannak heten. Nem akármilyen pillanatok ezek a magyar jégkorongsportban, egy távoli lövés hosszától, de ez egy picit mellé sikerült, jól van, nem kellett szupernek most egyelőre védenie, de még mindig visszakerült a korong a szlovákokhoz, majd eladják, és Vasilin ki tudja lőni, hát nem tudja, mert a szlovákok barba trükkel bent tartják, az egy újabb lövés, ez is céltéveszt, egy kicsit vaktába lőnek most a szlovákok, ez nekünk nagyon jó, hogy csak lőnek és tüzelnek, de nem céloznak pontosan, de hát ez a legjobb, ami történhet. Aztán most a kapu mögötti kavarodásban, nehogy fonákkal visszategye a szlovák játékos, ördög ilyen tartja ott Hanzus, és elakad a korong, jól van, megfogja a szuper Obsut lövését. A kék vonalról Obsut neki suhintotta a korongot, és ez a nagy löket bizony szuperben elakad, mert jól helyezkedett Levente.
Tulajdonképpen, hogyha az első harmad tanulságát röviden össze lehet foglalni, akkor leginkább a szlovák hátvédek játékát tudom dicsérni. Gyakorlatilag minden olyan kilőtt korongot megakadályoznak, hogy elhagyja a harmadot, akár lábbal, akár bottal, olyan jól helyezkednek a palánk mellett, hogy egyszerűen nem lehet kilőni a korongot akkor sem, amikor be vagyunk szorulva. Most is ez van egyébként, hogy pontosan a kapunk előtt megy a korong, jól nyújt hozzá Tokai, megakadályozta, hogy átvegye a szlovák hátvéd. De a kapu mögött újra önállók marad a korong, és a kapu mögött nagyon gyakran játszák azt, hogy a hatos számú szlovák hátvédnek, Smareknek adják vissza, aki nagyon-nagyon jó hátvéd játszott az NHL-ben, és újra lövéshez jutatja a csapatát. Most egy lehetőség nálunk, a lövés azonban nem elég erős, és könnyedén tudja hárítani Stana.
Majoros fonák lövését hárította Stana, de hát milyen jó ezt kimondani az alcsoportos jégkorong világbajnokságon.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2009. április 24-én a magyar jégkorong válogatott modernkori első elit VB-s mérkőzésén az első harmadban 1-0-ás hátrányban volt Szlovákia ellen. Idézzük a második játékrészt is.
Sekera, a szlovákok egyik NHL-es védője passzol jobbra, aztán már is elől a magyar harmadban a szlovák támadás. Ott van Bartucek is, ő nagyon-nagyon veszélyes minden esetre. A szlovákok szerencsére most addig cseleznek, amíg saját magukat is becsapják. Hát persze a lényeg az, hogy Tokai és Horvátot hátul jól adogatnak. 1-0-ás szlovák vezetésnél, itt a második harmad elején egy tilos felszabadítás, majd ismét a magyar kapu előtt bedobással folytatódik a játék.
Talán azért az első harmadnak az eseményeire egy fél mondat van addig, amíg a két csapat cserél, ha térjek vissza. Az első, amit elmondanék, hogy 10-4 volt a kapuralövések aránya nyilvánvalóan a szlovák csapat javára. Tehát, hogyha nem Szuper Levente van a kapuban, akkor a 10-ből feltehetőleg több, mint egybe ment volna. Hát szerencsére ez a lövés, amit most a szlovák hátvéd megeresztett, az a kapu fölött a hálóba pattant. És még egyet szeretnék az első harmaddal kapcsolatban mondani, hogy ilyen hihetetlen gyors iramú, rendkívül kemény mérkőzésen mindössze egyetlen egy kiállítás volt.
És ez is nagyon kell, tehát ez a fegyelmezett játék, hiszen egyetlen magyar játékos állított ki eddig a játékvezető, a svájci játékvezető, már összesen van 2 és 2 vonalbíró, tehát 4 bíró van a mérkőzésen, ez is az alcsoportra jellemző. Na figyeljük, a szlovákok most saját kapujuk mögül jönnek előre, aztán eladják a korongot, nem vesz észre Peterdi, ez pedig nagyot hibázott ott Baranka, a szlovák védő, de mire Peterdi kapcsolt, addigra már a szlovákok visszaszerezték a korongot bent. Nagy most itt a második szlovák sor, egy fokkal talán gyengébb, mint az első, de hát ez nagyon pici különbség, mert a szlovákok elsősorban Hanzussal a legerősebb. Na figyeljük, most már Baranka az, aki oda teszi a korongot Pavlikovszkinak. Pavlikovszki vissza Barankához, és aztán sikerül kipiszkálni. Jól van, sikerül kipiszkálni, de annyira sikerül, hogy megint tilos felszabadítással folytatódik a mérkőzés, és ismét a magyar kapu előtt. Ha jól belegondolok, április elején az arénában, amikor a finnekkel játszottunk, akkor is azért hasonló volt a játék képe, hogy a finnek támadtak, sokszor egy kapusztak, mégis sikerült nagy bravúrral, hősiesen nyernünk, illetve egyáltalán izgalmassá tenni a mérkőzést. Figyeljük a bedobást, a bulit követően nálunk a korong jól van, aztán Vas János az, aki itt megtartja a korongot, már saját magát szökteti. A szöktetés vége az, hogy most már a semleges harmadban, itt a harmadik magyar sornál a korong, Jánosi passzol előre Vashoz, nincs tilos felszabadítás, így aztán most végre nem amiatt kell izgulnunk, hogy mi lesz a magyar kapu előtt a bedobás sorsa. Jánosi be középre, de nem volt ott érkező ember, így aztán Ruzicska révén most most a szlovákok jönnek előre, és a játékvezető azt mutatja, hogy visszakerül a szlovákok harmadába a játék, méghozzá, ha minden igaz, talán azért, mert kézzel irányította Ruzicska a korongot.
Pontosan ez történt, a 14-es számmal játszó egyébként igen-igen jó játékos Ruzicska, ha jól emlékszem, talán mintha a gólt is ő lőtte volna, akkor olyan ügyesen fogta meg a korongot, amit egyébként még külön hozzátennék, hogy mind lábbal, mind bottal, mind kézzel rendkívül jól szerzik meg a korongot a szlovák hátvédek. Óriási gól! Óriási gól! Poléci Roger, fantasztikus, bepattant a kapu mögül a korong, és a kis Poléci Roger, mert igazán nem egy nagy termeti játékos, remekül eltalálta be a felső sarokba. Hiába nyúlt érte Rasislav Stana, már csak utána tudott nyúlni, és a korong benne a kapuban. 2 perccel a második harmadból, ennyit eltelt csak, 1-1 Magyarország és Szlovákia között.
Hihetetlen, ahogy Poléci bevarta, és aztán örömtáncot jár a jégen. A korongot Benk Andrástól kapta, és pokoli jól eltalálta Poléci. Stana, ez a remek szlovák kapus, nem tudott hozzászagolni semmire. Megmozdult, addigra már ott volt a bal felső sarokban a korong. Hát, majdnem azt mondom, hogy vezetünk, de hát persze 1-1 a mérkőzés állása a második harmad második percében.
Meglehetősen nagy nyomás van most a magyar csapaton, úgy látszik, hogy a szlovákokat felpaprikázta a magyar gól.
Az biztos, de ugye hallják a közönséget. És nem Magyarországon vagyunk az arénában, vagy Székesfehérváros, vagy Dunaújvárosban, hanem itt a Zürich melletti Klotenmen, a Kolpig arénában. És a szlovákok azért megzavarodtak, mert most tilos felszabadítással folytatódott a játék, kiütötték a korongot, és most így a saját kapujuk elé került a játék vissza. Bedobás, Ladányi figyel, farkaszemet néz ott a szlovák játékossal, de azért a bulit most nem mi nyerjük meg, hanem a szlovákok. Bent van Radivojevic és Pavlikovszki, és erős szlovák sor a jégen. Egyébként jó volt látni, ahogy a szlovákok kapja Stana igazából teljesen letörten fogadta Poléci gólját. Nem nagyon hitt a szemének, mert ugye a sisak a fejvédő miatt nem lehet látni az arcát, de igencsak mozdulatlanul megdermedve vette tudomásul azt, hogy gólt kapott a magyar válogatottól. Na most Hanzusz, egy jó átadás, még lehetne valami, Szuper Levente. Szuper Levente megfogja magas bot, és ez szabálytalan, illetve egész pontosan a bottal ért hozzá a szlovák játékos a mi kapunk előtt, így aztán kikerül a magyar harmadból a játék. Megúsztuk ezt a veszélyes szlovák próbálkozást, Hanzus volt az, aki ott órálkodott, és bizony, most nagyon kellett ez, hogy magas bottal játszanak a szlovákok, és így most ők arra figyelhetnek, hogy itt Pavlukovszki révén a bedobás követően elhozzák a korongot. Jól van, Vasszonyon oda piszkál, és jönnek a cserék, mert egy elvesztett magyar bot, méghozzá János érdekli gyorsan cserét kér. Egy a szlovák-magyar mérkőzés állása az 5. percben a második harmadban. Rekordfejezik Ladislav Nagy is, most ketten ott a magyar kapu előtt, Levente kapu előtt, csak nehogy valaki bele tudjon érni egyenlőre. Nagyon tilitoliznak Pavlikovszki, megint a kapu mögé próbálják. Ladislav Nagy ezt rá fogja sulintani, de fölé megy, jól van, sőt, mi több, olyan szerencsénk van, hogy óriási erővel ez a hatalmas löket kivágódik egészen vissza a szlovák harmadba. Itt korcsolyázik a kapus Stana, és ő teszi most a játékos társaságnak. Tudják a szlovákok, hogy már csak 5 másodperc is kiegészülünk, hogy ez az előny, amit Palkovics kiállítása miatt most játszhatnak, nagyon fontos, de megúsztuk, pontosabban kivédekeztük, és ez megint ugye azért hatalmas önbizalmat adhat. Szóval a zene, majd mire kimondom, már gyorsan el is némul, hiszen a bulit követően folytatódik a játék 1-1-es mérkőzés állásnál. A mi harmadunkból 5 előre a korong, de most a középső harmadban a szlovákok lefülelik azt. Aztán pontatlanul teszik előre, figyeljünk, fiúk, srácok, meg kell becsülni Fekete Dani, oda Sillének, de a korong visszakerül a szlovákokhoz, aztán becenterezik, és egy pillanatra Palkovics elvesztette a játékszerbe Fekete Danival. Jól passzolnak, jól van Palkovics, Kovácsabb, ez egy mintaszerű támadás, Kovács lövése, és véd a kapus, de szép volt. A saját harmadunkból indultunk, és hozzá se szagoltak ehhez a támadáshoz a szlovákok. Ez gyönyörű volt, ahogy 3 magyar játékos, és végül Palkovics, majd Kovács Csaba volt a korongútja, és Kovács Csaba bátran lőtt. Mondom, ha lövünk, abból baj nem lehet.
El tudom mondani, hogy miért lőtt meg ennyire a magyar játékosok lövőkedve, mert észrevették, hogy Stana bizony néha egy picit bizonytalan. Most azonban a szlovákok hozzá fel a korongot, teljesen egyedül körben, remekül hárított okai, zseniális volt, testtel föltartotta a szlovák játékost, aki elesett,
titokban ránéztem a játékvezetőre, hogy nincs-e a keze fenn esetleg, nem próbálja kiállítani a magyar játékot, de nem ez történt. Úgyhogy mind a két lövés, Kovács Csaba lövése is, és a másik lövés is tulajdonképpen értelmes dolog volt.
Ott van Fekete a bulinál, háthelyen hozott Dani, nem sikerül, ezt Seker a szlovák hátvéd megszerzés már, és Obsutnak most az első sor a jégen, a két védőpárból erre következtetek, itt van Hossa is, Hanzus is, és a roppant bonyolult nevű Bartecko is. Bartecko az, aki most már ott a mi kapunk mögött, a korongot tartja a palánk mellett, Hosszával, figyelni, jó, tegyük le az ütőt, zavarjuk, de csak szabályosan Bartecko-t, egyelőre 1 perc 50 másodperc a második harmad vége előtt, egy távoli lövés, szuper, véd, jaj, most van baj, gól! De? Hát nincs de. Azt próbálnám lefülelni, hogy esetleg nem adják meg. A lényeg az, hogy a kipattanó korongra a szlovákok csaptak le. Elkorcsolyázott a magyar kapu előtt, ahol ugye feküdt Szuper Levente, feküdt a védelem. És azért mondtam, hogy nagy a baj, mert tényleg üres volt a kapu. Mondhatnám, hogy nem volt könnyű beemelni, hát be is emelte a szlovák játékos. 1 perc, 47 másodperccel a második harmad vége előtt. Tehát a szlovákok megszerezték a vezetést, ami azért tegyük hozzá, hogy érett, de én még mindig bízom a csodában, hogy hát ha az jön, hogy esetleg videóbíró, bár hát a magyarok jelzésében nem erre következtetek.
Hát igazán abban nem reménykedhetünk állandóan, hogy a videóbíró valamilyen szabálytalanság miatt annulálja a gólt. Ez a Bartecko, ez egy nagyon jó játékos. 23-as számmal olyan brutális, erőszakos, nem lehet elvenni tőle a korongot. Két játékosunkat is testtel elnyomva be tudta vinni a korongot, és visszakapta, és az üres kapura ráhúzta, gól. Ő a csapatkapitány a szlovákoknál. 1 perc 43 másodperc van már csak hátra, 2-1-re vezet Szlovákia, és az előtte lévő részen lehetett látni itt a képernyőn előttem lassításban, hogy olyan erőszakosan támadják Szuper Leventét, hogy beleugrálnak minden egyes védésébe, és szépen nem fékeznek le, hanem engedik, hogy az ő testén landoljanak, úgyhogy igazán Leventének azon túlmenően, hogy a lövéseket kell megállítania, még kvázi egy-egy bodycheket is el kell viselnie.
Minden bele, most ezt harsogja a magyar publikum itt az alcsoportos világbajnokságon. A szlovákok megint behozzák a harmadunkba a korongot. Persze, próbálnak még egy gólt ütni, mert nagyon sobányka nekik ez a 2-1. Nem erre számítottak, az egészen biztos szélig leteszi az ütőt. A botot, de sajnos fonákkal becselezte magát, és beütötte a korongot, vagy valahogy bejutott Szuper Levente hálójába a korong. Ezt most hirtelen meg nem mondom, én Olveszkit látom, de a lényeg az, hogy egy csellel ott céliget becsapták, majd Fonák bekorcsolyázott a szlovák a magyar kapu elé, Fonákkal rátette, és valahogy bejutott, talán még beleért. Az biztos, hogy Marcel Hossa a gólszerző, azt most már nyugodtan mondhatom, hogy Hossa góljával, aki, hát óriási kapu előtti kavarodás volt, egy biztos, hogy Hossa a gólszerző, és ezzel most gyorsan, 1 perc alatt 2 gólt ütnek a szlovákok, hogy helyreálljon a világ rendje. Tehát Szlovákia, Magyarország 3-1, pedig bennállt. Most azt nézhetjük a lassításban bizony, hogy ott bennállt a magyar kapus előtt, a harmadban, abban a kis zónában egész pontosan a szlovák játékos, de ez nem volt szabálytalan. Most legalábbis ezt mutatta a játékvezető. 3-1-re vezettek a szlovákok, ez egészen biztos.
Meglehetősen elkeserítő, hogy a harmad vége előtt 1 percen belül 2 gólt kaptunk. Meg kell mondjam azonban, hogy az egész harmad vége felé már nagyon nagy nyomás nehezedett a magyar kapura. Ez a Marcel Hossa nevű játékos addig forgolódott a kapu mögött, és olyan ügyesen csinálta, kétszer is a lábával tolta meg a korongot, amikor a botjáról lepattant, hogy nem volt csoda, hogy utána oda tudta maga elé tolni. És Levente előtt két magyar játékos is volt, két szlovákkal csatázott, gyakorlatilag alig látott valamit, amikor a kapuból kifordulva Fonák oldalról bekotorta a hálóba. 3-1, 33 másodperc van hátra. A 3-1 sem egy katasztrofális eredmény, csak annak a fényében egy kicsit savanyú a szőlő, vagy keserű a szánk íze, hogy 1-1 volt az egész harmadban az a mérkőzés állása.
Nem baj, ne csüggedjünk, 33 másodperc van hátra még a szünetig, most már ezt bírjuk ki gól nélkül, ez mindenképp fontos, kapott gól nélkül, de megint ott vannak a kapunk mögött. Ne vigyél, ez nem nagyon kellene, hogy Pavlovszkit jó lenne már kilökni, vagy legalábbis szabályosan elvenni tőle a korongot, és valahogy megszerezni azt. gyerünk srácok, gyerünk, de még mindig ők tartják ott a korongot, és most aztán lehet gond, és akár ha valamelyik szlovák játékos, talán Ruzicska vagy Olvecki megkapja, szuper véd, vagy legalábbis megfogja a korongot. A szlovákok tehát meghúzták a végét, de úgy is lehet értelmezni, hogy egy csoda a jégen, a magyar jégkorong válogatott hősies védekezése után lövések, majd Roger Holéci gólja itt a harmad elején, amivel kiegyenlítettünk, és utána óriási nyomás nehezedett a kapunkra, folyamatos szlovák támadások, és tényleg szuper Leventének, amit ki kell itt állnia, amennyire támadják, az nem akár milyen, ez is hozzá kell szokni, megint egy lövés hosszától, de ez most felpattan, így aztán megállították a játékvezetők a játékot, oda a kapu mögötti hálóra, megint bedobás, de szerintem most marad a harmadunkban a játék, igen, nincs a kék vonal előtt a bedobás, hanem marad ugyanúgy szuper Levente kapuja előtt a bedobás. Ne nézzük a bulit, most nagyon jó lenne Dani, Fekete Dani elhozza, azaz aztán ott van más vasz megbence, ki tudjuk ütni, ki tudjuk nehezen, de kiütjük, és ezzel fellélegezhetünk, hiszen Szlovákia Magyarország 3-1, kétszer 20 perc játék után, és ezt a harmadot ugyan rosszul zárta a magyar válogatott, viszont félelmetesen jól kezdte, hiszen senki nem gondolta, hogy ennyire szoros lehet a szlovák válogatott elleni mérkőzés itt az alcsoportos jégkorong világbajnokságon. Tehát most szünet, egész pontosan 16 percből 15 másodperc eltelt már, azt figyelem, hogy Palkovi szuper Leventével beszél, nem vitatkoznak, hanem magyaráznak egymásnak, hiába itt az utolsó pár percben ezt a két gólt azért meg kell magyarázni, illetve meg kell beszélni, de hát ez már egy másik feladat. Ted Cortina a szünetben ezt megteszi helyettünk, mi 15,5 perc múlva jövünk.
Mi viszont hamarosan jövünk vissza, és érdemes lesz tovább is hallgatni minket, mert történelmi harmadot idézünk.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szlovákia világsztárokból álló hoki válogatottja a papírformának megfelelően vezetett Magyarország ellen 2009-ben a világbajnokság első meccsén 40 perc után, de az utolsó harmad olyan eseményeket hozott, amelyekre csak álmainkban gondoltunk. A riporterek továbbra is Virányi Zsolt és Egri János.
Fél perc telt el az utolsó játék részből, tulajdonképpen egy magabiztos jelenet, mert legalább megmutattuk, hogy nincs semmiféle probléma, jöhet a kapura a lövés, tudunk hárítani. Közben jönnek itt a statisztikákkal, a második harmadat követően. A legfontosabb, hogy összesen eddig 28-11 a kapura lövések aránya a szlovákok javára, 3 gólt lőttek ők ebből, mi a 11-ből egyet, közel 90-90%-os mindkét kapus teljesítménye. Na, ezekkel a papírokkal itt megpróbáltak kellőképpen összezavarni bennünket. Egyelőre azt láthatjuk, hogy a szlovákoknál Smrek, az egyik legjobb hátvéd, az, aki betette a magyar harmadba, most kézzel leteszi oda a jégre a korongot, és a semleges harmadból megpróbálja előre tenni azt. aztán Pavlikovszky, aki a lába között nagyon ügyesen teszi előre a korongot, de most már a szlovákok közül a Rádi Vojevic a kedvencem, mert az ő nevét aztán ilyen iramú mérkőzésen kimondani tényleg nem egyszerű, de a lényeg az, hogy most már ott bent tartják a szlovákok, majd elvesztik. Na jó, van, megszerezhetjük azt, de csak egy pillanatnyi az öröm. Vas Márton egy pillanatra szerezte meg csak a korongot, és így aztán az egyik szurkoló véleményét tudnám tolmácsolni, hiszen a mellékhelyiségben azt mondta, hogy volt egy-egy fiúk, volt egy-egy az eredményező táblán, és ezt még ő sem nagyon gondolták, pedig a szurkoló mindent el tud hinni, hiszen azért vannak. Figyeljük a távolülövést, védi Ruzicska, az első szlovák gól szerzője, az, aki kapura lőtt, szuperre kitette, Spárgászt, a remekül védett. Jól van, aztán most itt Valabik, az egyik NHL-es játékos, összesen jelen pillanatban 4 szlovák játékos van, aki az NHL-ben is játszik, csak ugye már kiestek a rájátszásban. Az más kérdés, hogy összesen 4 olyan van a szlovák válogatottban, aki nem járt még a tengeren túlon, ez azt hiszem, hogy beszédesebb adat jelen pillanatban. 3-1-es szlovák vezetésnél Jan Filcet is egy pillanatra láthatjuk a szlovák szövetségi kapitányt, de Ted Kortinát, a magyarokét is mutatják, aki nagyon kíváncsi lennék, kár, hogy ilyenkor nem tudjuk azt, hogy pontosan mi hangzik el az öltözőben. Szóval a második perc végén járunk, 3-1-es szlovák vezetésnél, és a szlovákok behozzák a korongot, de talán most les miatt kikerül a mi harmadunkból a korong, úgy látom, hogy megtörténik, és Ted Cortina most is mutat valami figurát, most ő van itt a nagy kivetítő vászlón, Premier Plumban, jól van. 2 perc, 4 másodperc telt el az utolsó játék részből, Szlovákia-Magyarország 3-1, és Kalapos Mihály azzal adta ide a szót, hogy lesz-e csoda, én meg rögtön azzal kontráztam, hogy már ez is csoda, sőt, több, mint amire reméltünk. Azt kellene még látni, ha már nem tudjuk, hogy Cortina mit mondott, hogy az arcokon mit lehet leolvasni az arcokról egyelőre, mindenesetre hozzuk Schillerében előre a korongot, elcsúszik az ott a középső harmadban, és a szlovákok meg is szelídíték azt, majd visszaszerezhet is Vasnek Fonákkal kiteszi, és most már talán Fekete is megszerezheti, azt nem tudja megszerezni, mert a szlovákok nagyon gyorsak. Nagy távoli lövés a két vonalról, mellé durran, jól van, de aztán jön a másik, és szupernek mit kell védeni, aztán kipattan róla, hát nem csoda, hiszen bivaly erős lövés volt. 2 perc, 38 másodperc telt el az utolsó harmadban, a magyar kapu előtt lesz majd a bedobás, Szlovákia, Magyarország 3-1.
Kíváncsi lennék, hogy Jan Filc, a szlovákok edzője, vajon mit mondott a szünetben a játékosainak? Mert bizony eléggé gyorsan támadókedven érkeztek ki, és az első 2-3 percben bizony többet birtokolták a korongot, mint a magyar játékosok. Most azonban szerencsére mi nálunk van a korong, Peterdi hozta ki, Ladányinak hozza, Peterdi kapja vissza, remekül backhander ráemelte, és gól! Fantasztikus támadás, nagyszerű játék, Ladányi Peterdi összjáték, 3-2, fantasztikus, 3 perc telt el a harmadik, utolsó harmadból, a magyar játékosok összeülelkeznek, Peterdi a gólszerző, ragyogó támadás volt.
Peterdi, ahogy a jobb szélen megiramodott, és bátran, hát az előző harmadban Majorostól láttunk ilyet, hogy kiszorított helyzetből Fonákkal kapura emeli, nem gondolkodik azon, hogy most lőjem, ne lőjem, ott vagyok persze, hogy lövöm, ha kell Fonákkal, és óriási gólt lőtt, és tanát nézem, megint maga elé néz, nem hiszi el, hogy már 2 gólt kapott a magyar válogatottól, Peterdi Imre pedig megint földön túli boldogság, öröm az arcán, és hát persze a magyar szurkolókról, ha előbb már mondtam annyit, hogy a mellékhelyiségben mit mondtak, az egyik azért azt is megemlítette, hogy lesz még itt magyar gól, látunk még olyat, hogy 3-2, sőt, olyat is mondott valaki, de nem volt tisztában azzal, hogy nem 4-1-re, hanem 3-1-re vezetünk, hogy lesz 4-3 is. Szóval akkor már egy kicsit több, mint örömittas volt a szurkoló. Peterdi megszerzi a korongot, Ladány ülő mellé. Megint jöhet az a periódus a mérkőzések, amikor a szlovákok kereshetik egy kicsit a korongot, vagy legalábbis össze kell szedniük magukat, és mi pedig nyilvánvaló, hogy feldobódva jövünk előre. Hát ki gondolhatta volna azt, hogy 3-2 az eredményező táblán visszateszik itt az érkező Bertackónak, de szerencsére ott van Vasnyin és Jánosi. Ők együttes erővel megszerezték a korongot átmenetileg. Most, amikor már csak 16,5 perc van ebből az óriási hoki ünnepből, nem várt hoki ünnepből, mert őszintén szólva azért ezt nem hiszem, hogy gondoltuk volna, hogy lesz 3-2 is, és 2 gólt tudunk ütni a szlovákoknak úgy, hogy csak 3-at kapunk közben. Jól van, srácok! Tehát a 4. percben, az utolsó játék részben 3-2-re vezet Szlovákia Magyarország ellen.
viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen azon kívül, hogy itt vagyunk a stadionban, mondjuk 5 méterre a jégtől, még egy lassított felvételeket mutató monitor is van az asztalunkon, tehát mindazokat a dolgokat, amiket esetleg egy operatőr egy közeli képen jobban meg tud mutatni, azt könnyen látjuk. Ebből is látszik Peterdinek a lövése, milyen jó utat talált a hálójába, azzal a második gólját szerezte a magyar válogatott, és azt is lehet látni, hogy milyen hihetetlen erőszakosak tulajdonképpen a szlovák védők, amikor benn van a korong a mi harmadunkban. Lövések tucatja vágódik Szuper Levente kapujára, és Leventének minden tudására valóban szükség van, hogy ezeket a hihetetlen éles, kőkemény lövéseket hárítani tudja. Megpróbálták újra ezt a kapu előtti befordulós cselt, ami egyszer már sikerült, Hausszal lőtt egy ilyen gólt a harmadikat, hogy a kapu mögül tulajdonképpen ott a legveszélyesebbek a szlovákok, mert a kapu mögül fölnézve a kapu előtt, vagy a kaputól 3-4 méterre álló csatároknak odaadva a korongot, tulajdonképpen ezzel a kapus szinte tehetetlen.
Most direkt nem szólaltam meg, hogy halljuk a közönséget. A szlovákok támadnak Ruzicska lövését, kitessékeli, szuper, jól van. De persze a harmadban nem marad, aztán Kovácsabban egy kicsit veszélyesen védekezik, de nincs szabálytalanság. Gyerünk, Fekete Dani, Falkovics is az első sor a jégen, és most mit mutat a játékvezető, vajon kikerül-e a harmadunkból a korong, csak kiállítás ne legyen. Szerencsére már látom, hogy a kék vonal előtt a bedobás helye, azaz a magyar harmadból kikerült a játék a korong, tehát majd a bedobás követően folytatódhat, de már a semleges harmadból jól van. Hát a közönség is hangolt, látunk itt gyömrő, göd, és egyéb magyar feliratokat a magyar zászlókon. Obsut, Sekera, a két klasszis hátvéd a szlovákok elsősorából, ők hozzák most előre, és persze, hogy akkor hangos is a jégen, de Peter jó közbeszúrt a botjával, oda tette a botot, és már is megszereztük a korongot, jól van. Aztán az a passz jónak tűnt, egy pillanatra Ladányinak, de hosszúra sikerült, most Marci megpróbálja, nem sikerül palánkra lökni szabályosan az ellenfelet, mert iszonyatos iramban jön előre Sekera. Az ördögök, mérgezett egerek szoktuk mondani, hát úgy jönnek előre körülbelül a szlovákok, hiszen valóban most megmérgeztük őket ezzel a második magyar góllal. 3-1 volt kétszer 20 percnyi játék után, és aztán az első gólt ebben a játék részben Peterdi zseniális fonák mozdulatával mi szerezzük. Hoki ünnep itt Svájcban, 3-2 az alcsoportos jégkorong világbajnokságon. Óriási a hangzavar a szlovákok közül is, azért jó néhány szurkolót látunk a drágább helyeken a közönség soraiban. Ők is szurkolnak, biztatják, és kell is, hogy biztassák a saját csapatukat, mert egyelőre 3-2, tehát mindössze egy gól az előny, ami nem előny a jégkorongban. Tehát 14,5 perc van hátra még a mérkőzésből. Szlovákia, Magyarország 3-2.
Nehezen talál az ember szavakat, hogy egy ilyen hihetetlen nagyiramú mérkőzésen például fizikummal, erőnléttel hogyan bírják végig a magyar játékosok, hogy nincs elveszett korong, hogy nincs elveszett lehetőség, hiszen azért ezek a szlovák játékosok fantasztikusan jól korcsolyáznak. Ennek a jégkorongnak ugye az egyik alapja, mint a vízilabdában az úszástudás, hogy valaki hogyan korcsolyázik. Kell hozzá még egy pár ezer dolog, például nagyon jó fizikum, nagyon jó tehetség bottal, egyebekkel, de mégiscsak azt mondanám, hogy az erőnlét a korcsolyázáson múlik. Közben Stana kapuja előtt elsűvít egy magyar korong. Néha arra gondolok, hogy látván, hogy a szlovák kapus itt a lehetőség, kis hián beleszúrt, de ügyesen csinálták. Nagyon jól meglátta Ondrejcsik, hogy hol lehet áttörni a szlovák védőfalat. Esküszöm, hogyha egy kis szerencsénk van ebbe a beszúrt lövésből, bemegy a korong, és kiegyenlítünk. 13 perc, 29 másodperc, ennyi van még hátra a mérkőzésből, 3-2-re vezet Szlovákia.
Amikor most Majoros szerez korongot a középső harmadban, aztán Ondrejcsik, aki előbb azt a zseniális paszt adta, bizony ott volt Jánosi is, nem sokon múlott az, hogyha Jánosi egy picit szerencsésebb, már nem mondom azt, hogy picit gyorsabb, mert szerintem már nem tudott volna ennél gyorsabb lenni, hát akkor ugye 3-3, és aztán megnéztem volna Stanát. Megint a segítők jönnek be azokkal a bizonyos kék felmosóvödrökkel, és összeszedik a piszkot, ami itt konkrétan a jeget jelenti a kapuknál, tehát mindkét kapus nála, egész pontosan Szuper Levente kapujánál van a nagy takarítás. Na jól van, ez a játék megszakítás nagyon kell, és azért azt is láthatjuk, hogy a szlovák drukkerek is óriási boldogságban úsznak. 3-2-es magyar vezetésnél, nem 9-2-es vezetésnél. Hát 2004-ben Kanada például 9-2-re vert meg bennünket az arénában. Igaz, hogy nem tétmérkőzésen, hanem úgymond felkészülés összecsapáson, de hát a különbség nem volt akármilyen. Aztán volt Kanadával 5-4-es meccsünk, és 2003-ban, hogy a szlovákokat már szóba hozzam, megvertük őket 4-2-re, de hát ezt már mondtam a közvetítés elején, azt hiszem, hogy akkor egy gyengébb szlovák válogatottat igencsak blamáltunk ezzel a győzelemmel. Most is blamáljuk őket, mert 3-2-re vezetnek csak a 13. perc helyett, a 7. perc, amikor egy fonákkal visszatett korongra szerencsére nem érkezik oda Mikus, így aztán ugye megszerzik, illetve megtartják a szlovákok a korongot, de nem lett gól például ebből a helyzetből. Megint a kapu előtt egy lehetőség a szlovákoktól, aztán a Vavrinyák lövésére, szuper, kivetődik, kires a kapu, lőjük ki a harmadból, megcsináljuk. Hú, mi volt ott? Mi volt ott, kérem szépen, amikor pontosan 12 perc és 48 másodperc van hátra a találkozóból. 3-2 szlovák vezetésnél kérik a cserét, a fiúk Kovácsaba, rengeteget kell cserélni, de hát most már ugye ugyanazon az oldalon vannak a kispadok, mint ahol a kapunk is, ahol szuper Levente, tehát könnyebb a cserét végrehajtani. Gyerünk, a közönségen semmi nem múlik, mintha hazai pályán játszanánk. 3-2-es vezetésre állunk ugyan a szlovákok ellen, és Hanzus a jégen. Aztán Ondrejcsik elcsúszik, Ladányi megszerezheti, a középső harmadik csúszik vissza a korong, de nem tudja megtartani, hanem most már itt kit látunk. Opsut adogat Csekerában, rengeteget van a jégen, az első sora is a szlovákoknál, a Bartetko, Hanzus is hossza, megint cserék, rengeteg a csere, szinte 20 másodperc után már is, ahogy lehet, frissítünk, amennyire csak tudunk. Tokai és Horváth összezár, és Bartetkót ketten sem tudják igazából megállítani, mert létszám hátrányba kerültünk egy pillanatra, aztán hossza a kapu mögül, visszateszi a hátvédnek, aztán a kék vonalról visszakapja a hátvédtől hossza, egy lövés, ami kipattan szuperről, nagyon sok lövés kipattan Leventéről, olyan jók ezek a lövések, hol a koron, ki tudja megmondani? Hát szerencsére a szlovákok sem tudták a választ. Én kérdezek, és Jánosi felelt, Jánosi úgy felelt, hogy megtalálta a korongot, és már előrehozza, sőt megszerzi. Ebből lehetne fonákkal belepiszkálni, vagy egy nagy távoli bomba széliktől mellé. Szélig lövése mellé, nem volt ez pontos, de az volt a lényeg, hogy kapura lőttük. Csak ez volt a lényeg, hogy nehogy meginduljanak a szlovákok esetleg ellentámadásból. Ördögi az iram, amikor már a 9. perc kezdődik, és szuper, megint véd. És mindjárt elmondja Egri János, hogy ez milyen nagy bravúr volt.
Abban a pillanatban, hogyha valamelyik szlovák hátvéd megszerzi a korongot, van ideje felnézni, megkeresi azt a szélsőt, aki teljes gyorsasággal száguld a magyar kapu felé, és pontosan botra adja a korongot. Ez egy rendkívül lényeges dolog. Nem kell azzal bíbelődni, hogy a korongot a játékos lekezelje, mert eleve a botján landol. Csak arra kell figyelnie, hogy figyelje, hogy a kapus merre mozdul, hogy a lövésük merre irányítsa. Ez esetünkben többször jól sikerült, most azonban egy nagyon jó cselt csinált. Állandóan csak ezt a 2-3 szlovák játékost nézem, akik valóban egészen rendkívüli módon játszanak. Nagyon jó fizikumúak, nagyon jól birtokolják a korongot, nehéz tőlük elvenni. Percek óta ők tartják a kezükben, és nagy szerencsével elvágódik szuper Levent előtt. Erejét vesztette a korong, tehát már nem volt igazán nagy nehézség Leventének megállítani, de minden esetre ezek a lövések is tulajdonképpen azt jelzik, hogy ilyenkor a mi harmadunkban zajlik a játék, tehát gyakorlatilag a szlovák játékosok birtokolják többet.
Sekera és Opsut, a két szlovák védő megint elindítja a támadást. Tényleg nagyon-nagyon nagy erővel jönnek a szlovákok. A kapról lövésük kicsit célt téveszt, aztán még majdnem lefüleli a Struzicska. Hát lefüleltem, kérem szépen, itt előttünk Bártovic is. Ott ólálkodik már, hogy megszerezze a korongot, aztán Falkovics csak előre vágja, de nincs tilos felszabadítás, és már megint jönnek a szlovákok előre. A szlovák hátvédektől aztán ez az előrevágott korong azt mutatja a játékvezető, hogy nincs tilos felszabadítás, és Vasznek valahogy háttal a kapunak kitessékeli egészen oda a középső harmadba Ladányhoz, aztán Fekete Dani is besegítene, és most a szlovák védők megint csak elindulhatnak hátulról. Ez jó nekünk, ez jó, amikor még 9 perc, 50 másodperc a mérkőzésből. 3-2-es vezetés a szlovákoknál bejön. Mikus egy nagyon tehetséges játékos, a 22 éves, aki különben Silével játszott együtt, de úgy pontos, hogy Sile játszott és Kalicán együtt ezzel a fiatal Mikussal. Opsut távoli lövésén, fény, szuper, mit fogott meg? Üres a kapu, jó lenne, ha valahogy megszereznénk a korongot. Ott van még mindig a szlovák támadó ütőjén, és aztán ebből lehet, hogy kiállítás lesz. Igen, már látom a játékvezetők kar jelzésén, de aztán ugye, nem, nincs kiállítás, jól van, egyelőre ez jó, ez nagyon jó, csak jó lenne megszerezni a korongot, és megint egy szabálytalannak vélhető szituáció, de ezt is megúszjuk. Most két olyan pillanat is volt, amikor úgy tűnt, hogy a hősies védekezés azzal párosul, hát Vasznek Bence, én nem tudom, hol veszi már a levegőt, de hogy nagyon nincs neki, az egészen biztos, de ezt mondhatnám szinte az összes magyar játékosra, mert tényleg hősiesen védekezünk, egy szuper Levente Robinsonádokkal véd, spárgázik, mindent csinál, amit csak lehet, és néha egy kis szerencsénk is van, és hála a jó égnek, mert a svájci játékvezető nem mutatott kiállítást. A magyar harmadban a magyar kapu előtt a bedobás. A bedobást követően Vasmarci nem szerezte meg, ott van viszont Smirk, és ez a távoli bomba megint veszélyes lehet. Nem fogják kitalálni, hogy hol a korong, szerencsére szuper Levente lepkés kesztyűjében. Jól van, Levente magabiztos, és a magyar csapat is a vártnál már megint sokkal jobban játszik. Az oroszok ellen is az volt a következtetés, de az csak felkészülésre meccs volt, ez meg abszolút tétel bíró összecsapás a világbajnokságon itt az alcsoportban. Szlovákia, Magyarország 3-2, 9 perc van hátra még a találkozóból.
Egy pillanatra megállt a játék, Pep Cortina idehívta a svájci játékvezetőt, és jelezte neki, hogy az eredményjelző táblán pontatlannak talál valamit, úgyhogy a játékvezető oda ment a zsűri asztalhoz, igazított ezen. 9 perc, 4 másodperc van hátra a harmadik harmadból, amikor a magyar védekező harmadban a mi bedobó pontunkon kerül játékba a korong. Nagyon ügyesen, ebből lehet látni a fáradtságot, hogy Horváth András, aki igazán végigjátszotta az egész mérkőzést a második sorban hátvédként Tokaival, annélkül, hogy valaki zavarta volna, egyszerűen a fáradtságban elesett. Ladányi látszik éppen a képernyőn, aki szintén a cseréhez igazítja a többi játékostársát, és nyilván mondja nekik, hogy ezt a 9 percet próbáljuk meg kihúzni, netán esetleg egyetlen egy góllal döntetlenre hozni a mérkőzést. A mi harmadunkban van a bedobás, szerencsére mi szereztük meg, erre is vannak statisztikák, hogy ezekből a bulikból, ezekből a bedobásokból hányat szerez meg melyik csapat. Furcsa módon eddig mi mindig ebben gyengébbek voltunk, ezen a mérkőzésen szinte azt mondhatnám, hogy ugyanannyiszor szereztük meg a korongot, mint a szlovákok. Tehát ebben is feljavult a magyar csapat. Ezt is lehet egyébként heteken, hónapokon keresztül gyakorolni. Most megpróbálkozunk egy tilos felszabadítással. Elég volt ebből a nyomásból, cserélni akar mindenki. Le is mentek, úgyhogy visszakerül a korong a mi harmadunkba.
Így tudunk összegezni, hogy kik jönnek be. Enafatti, Jánosi, Vasszűnyén, Vas János, és még egy emberünk, ott van a hátvéd Célig Viktor is. Mondanám, hogy ez a negyedik sor, de hát már Pet Cortina teljesen keveri ezeket a kártyákat, a játékosokat, attól függ, hogy milyen szituációban kell jégre menni, és egyáltalán kinek mennyi levegője van, üssük ki a harmadból a korongot. Ott csúszott a korong bizony, nagyon-nagyon veszélyesen szuper Levente kapuja előtt, és fonákkal Célig valahogy kitessékelte, és aztán a kék vonalnál úgy értünk bele, hogy kiment a nézők közé, a korong most megáll a játék, talán ez a legjobb, ami történhet, a legjobb. 8 perc, 20 másodperc, ennyi van még hátra ebből a mérkőzésből, 3-2-re vezetnek a szlovákok. Ki gondolta volna, hogy ennek a mérkőzésnek ilyen jól alakul a forgatókönyve számunkra? Igaz, hogy 2 perc alatt kaptunk a második harmad végén 1-1-nél 2 gólt, és ezzel gyorsan 3-1 lett, és ezzel egy kicsit ugye vissza kellett venni az agaragból, és a lendületből, meg a lelkesedésből, de hát én azt mondom, hogy nem kell visszavenni. Már akkor is azt mondtam, és erre jött Peterbynek az a zseniális gólja. Peterby a kanadaiaknak is annak idején betalált az arénában. Csak nem győzöm hangsúlyozni, hogy az nem alcsoportos jégkorong világbajnokság volt. Ez meg az. Ez már tulajdonképpen a habatortán. 3-2-es szlovák vezetésnél Vasszi Gyunyén majdnem elveszíti a korongot itt a saját harmadában, de aztán Enafati segítségével már előre jövünk. Egy botütésnek tűnő jelenet itt a szlovákoktól, de ez csak arra jó, hogy kiállítás nincs, viszont megakadályoznak a magyarok támadását. Ők is előre vágják, de még hozzáér egy játékos, Szélig összeszedi a korongot, így nincs tilos felszabadítás. Próbáljunk meg egy picit pontosabban passzolni. Most ezt megteszi ott a szófogadó Vas János, aztán talán Jánosi Csaba, aki óriási lelkesedéssel játszik, és erővel utolsó pillanatban sem került ki a csapatból, sőt, mi több, a legutolsó szűkítésnél is bennmaradt a 23-as bőkeretben, illetve az már szűk keret egész pontosan. Jánosi Csaba, egy testnevelő tanár a Deák téri evangélikus templomban. Aztán most ő is lejön, cserét kér. Majoros, Tokai, Kangya, lők vannak a jégen, 7 perc, 20 másodperc van hátra. Emlékszem, egy kontinentális kupa 4-es döntőre Székesfehérvár, ott a Zólyom csapata, amikor éppen szünet volt az NHL-ben bérvita miatt, 2-1-re nyert csak az Alba Balán ellen. Az is ehhez hasonló frenetikus összecsapás volt. Bevallom, nem gondoltam arra, hogy meg lehet ismételni az ottani hangulatot. ott, sőt, hát idegenben vagyunk külföldön, és mégis hazai pályán. Szupervédi Bartecko kapura lövését, emelését, a lepkéskesztyűben elhal ez a próbálkozás. Akkor, amikor még 7-es perc van hátra, és a közönség tombol, persze, hogy tombol, két nap múlva jönnek majd a kanadaiak, kedden a fehér oroszok, és Pat Cortino nem győzi hangsúlyozni, és ezt a meccs előtt is elmondta, hogy ő már volt kétszer is az alcsoportos világbajnokságon az olasz válogatottal, de a magyar válogatottnak, mint újoncnak ehhez is hozzá kell még edződni, hogy két napokként kőkemény mérkőzés előtt, miközben megint benn vannak a fiatal emberek, és ha nem is kukás autóval, de egy kék vödörrel, meg egy lapáttal összeszedik a fölösleges jeget, főleg a kapuk mögül. Akkor, tehát amikor 7 perc van hátra, és ilyenkor reklámszünet, ezt onnan is látjuk, hogy felmutatják például most a 20-as táblát a zsűriasztalnál, 20 másodperc a játékvezető szól a csapatoknak, hogy a kispadról vége a lazállásnak, a pihenésnek. 3-2 szlovák vezetésnél a magyar kapu előtt lesz a bedobás, és azt figyelhetjük, hogy megint Horváth és Tokai a két legjobb hátvédünk van ott.
Gyakorlatilag a második magyar sor Horváth, Tokai, Ladányi, Vasmárton, Peterdi van a pályán. Tokai hozza ki, nagyon jól indítja el Ladányit. Ladányi igazán fantasztikusan jól játszik, és semmi panasz nem lehet Peterdi Imrére sem, azon kívül, hogy még egy gólt is lőtt. Bent tartjuk a korongot meglepetésünkre a szlovák harmadban, 6 perc 41 másodperc. A szlovák szurkolók felállnak, és nyilván azt ünneplik, hogy ki fognak állítani egy magyar játékos, de nem, úgy látszik, egy szlovák játékos készül a büntetőpad felé. A játékvezető kíséri ki a 23-as számú, ha jól látom, Bartecko, aki a legjobb játékosuk, gólt is lőtt, és ő a csapatkapitány. A legkeményebb, még azt is mondhatnám, legagresszívebb szlovák játékosok egyike. Most ő ül le a büntetőpadra, és megnézem itten a lassításban, hogy miért. Mert olyan durván lökte hanyat, olyan durván és korombán lökte hanyat a magyar játékost, aki támadta őt, hogy az egyszerűen a játékvezetőnek is már elviselhetetlen volt. Talán azt hiszem, ha nem figyeltem a statisztikákat, hogy az első kiállítás, ahol szlovák játékos került a büntetőpadra. 6 perc 38 másodperc, és ismét a szlovák harmadban folyik a játék.
Falkovics is vasznak a jégen, azt mutatja a játékvezető, hogy most már a harmadból kikerül a korong, megállították a játékot, és a lényeg az, hogy mivel kikerült a korong a palánk mellett, most itt a semleges harmadban lesz majd a buli. A játékvezetők és a vonalbírók is helyezkednek, meg mi is emberelőnyben vagyunk 1 perc 55 másodpercig. 5 másodperc már eltelt ebből a 2 perces kisbüntetőből. Óriási erővel a szlovákok kivágják a korongot, és jól van, Svasznek bent tartja. Talán azért, mert az édesapja boxolt, onnan az erő. Mármint boxedző az édesapja Svasznek Bencének. Na figyeljük, Falkovics passzát, Falkovics oda teszi Feketének, aztán Svasznek is összeszedi. Egyik magyar játékos elveszti nem az ütőjét szerencsére, csak a kesztyűjét. Fekete passzol Svasznekkel, aztán egy lövés, és majdnem ott a helyzet, gól! Fekete Dánielt látom, emberelőnyből kiegyenlítünk. Az, hogy felrobban a csarnok, az nem kifejezés. Ó, 3-3.
Egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy mi történt. Az igazság az, hogy először is emberelőnybe kerültünk a mérkőzés során először. Abban a pillanatban, amint elindult az az emberelőnyös játék, föl tudott árni a magyar ötös. És ugyanazt kezdték el játszani, mint amikor a szlovákok vannak emberelőnyben velünk szemben. Szépen adogattak, Kovács Csaba elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy visszatolta a korongot, és bizony azt kell mondjam, hogy ismét csak a közepesen védő szlovák kapus lelkén is szárad egy csöppet a gól. Minden esetre egyszerűen elképesztő, hogy 3-3 a mérkőzés állása. Most valami zavar történt az órával is, ami változatlanul tovább csetjeg, annélkül, hogy a játékot megállították volna. Úgyhogy lehet, hogy időt kért, most veszem észre a szlovák edző, akit néha itt lehet látni a kis képernyőnkön. Igen, nyugtalannak látszik Jan Filc, a szlovákok edzője. Nem hiszem, hogy úgy búcsúztatták el otthon őt, akár Pozsonyban, hogy próbáljátok meg azért egy döntetlen kihúzni a magyar csapat ellen. Jelenleg azonban ez a helyzet. 5 perc, 56 másodperc van hátra, és 3-3 a mérkőzés állása.
egyszerűen ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy 3-3 a legszebb álmainkat is sikerült felülmúlni, ha valaki egyáltalán mert ilyenről álmodni. Merjünk nagyot álmodni, ez a jelszó a magyar jégkorong sportban, de ezt kérem szépen, hogy 3-3, hát nem hiszem el, tényleg most kellene valaki, hogy megcsípjen, hogy biztosan érezzem azt, hogy 3-3 az a mérkőzés, és nem álmodunk. 5 perc hosszabbítás lehet, mi vár még itt a magyar csapatra? 5 perc 30 másodperc a mérkőzésből, biztos, hogy azért megzavarodtak a szlovákok. Egy lehetőség, egy távoli bombas, véd a kapus, Stana véd, most nagyon kellett az ő bravúrja, Kovács Csaba lövését védte. Ott volt Vas is, Vas Márton. Egész pontosan Kovács Csaba a gól előtt, aki oda tette a kapu elé, és nem fekete, hanem Sile ütőjéről vágódott a hálóba a korong. Óriási hangulat. 5 perc, 24 másodperc. Most már ugye 5 az 5 ellen a jégen. 3-3 a Szlovákia-Magyarország mérkőzés állása. A buli után talán megszerezzük. Hát Egri János nem véletlenül nem tette, hogy sokszor megszerezzük a korongot a buli után. Vasszűnyén, Vas János, Jánosi, Enafatti, Szélik. Hihetetlen, de igaz. 3-3-ra állunk. 43-16 a kapura lövések aránya. Köszöntöm a Lemer egy Kossuth Rádió hallgatóit. Most tessenek figyelni. Szlovákia-Magyarország 3-3. 5 perccel a mérkőzés vége előtt. Hihetetlen. 3-1-re vezetett már a szlovák válogatott. Nem biztos, hogy most jól sikerül összefoglalni, mert annyira izgalmas a mérkőzés. De egy biztos, hogy a szlovákok szereztek vezetést, Ruzicska révén már a második percben. Aztán a második harmad elején Holéci egy zseniális góllal kiegyenlített. Majd amikor már megnyugodtunk, miközben a szlovákok távoli lövésénél szupervéd. Szóval a második harmadban, a 18. percben Bartecko egy kipattanó után emelt a üres kapuba, és aztán másfél perc múlva Marcel hozta is, betalálta hálónkba, ezzel lett 3-1. Majd fantasztikus, nem tudom, hogy mit mondhatott Pet Cortina a szünetben, de elképesztő, ahogy Peterdi Imre góljával szépítettünk 3-2-re a harmadik percében egy fonák emelés után. És aztán jött egy emberelőny, az első emberelőnyünk, amikor végre kiállítottak egy szlovák játékost, és Kovács Csaba fonákkal visszatette a kapu elé, és végül ott Fekete és Sile közül Sile Tamás ütőjéről vágódott a hálóba. Sile Tamás, aki kétszeres szlovák válogatott volt, de a magyar válogatottal jut az alcsoportos jégkorong világbajnokságon ilyen magasságokig.
4 perc, 13 másodperc van hátra, és tulajdonképpen a játékvezető kezében van most minden. Szét kellett választani a játékosokat, lövés után záborozik Szuper Levente kapujára, fantasztikusan védett, ő pedig most szolgálatkészen odaadja a játékvezetőnek a lepkés kesztyűjében lapuló korongot, aki már is elindul, hogy a mi bedobó pontunkon hozza játékba. Tulajdonképpen ezen elvitatkozgathatnánk, annak ellenére, hogy természetesen jogos a döntése, hiszen a kapus kezében volt a korong, tehát a bedobás jó helyre került, ennek ellenére kivihette volna a harmadunkon kívülre. Állandóan mi próbáljuk a korongot megszerezni, nekünk tulajdonképpen a 3-3 egy olyan fantasztikus eredmény lenne, hogy nekünk nem mindenáron most újabb góllövésre kellene koncentrálnunk, hanem arra figyelni, hogy nehogy véletlenül a szlovákok, mint ahogy ez megtörtént a második harmadban is, az utolsó pillanatokban gólt szereznek. Szerencsére megvan a korong, remekül hozták ki, Palkovics indulhat egyedül, remekül korcsolyázik fel. 3 perc 43, újra csak említem, 3-3 Szlovákia ellen. Nem tudnak bevinni most egy korongot sem a játékosaink, remekül szereltek a hátvédek, lövés lepattan, kapu mögül hozzuk ki a korongot, mi szereztük meg, nem kell kilőni vaktával, nem bizony, indul rá Sille. Nagyon jól állították meg a szlovákok, odaszorítják, és csak még annyit mondhatok, hogy egy szlovák játékos odaszorítja a korongot a palánkhoz, hogy a játékot megállítsa. Ez meglehetősen ritka volt eddig a magyarok ellen.
Jönnek a szlovákok, Pavlikovszki révén, ott van Nagy is, most nem mondom elsősorban, a második, Smek a védő, aztán ott lesz Baranek is, Baranek lövését, megfogja, szuper, remekül kapja, mint azt a bizonyos legyet. Hogy de gyönyörű védés volt. Szlovákia, Magyarország, hát ezt sokszor fogjuk mondani, hogy 3-3, mert olyan ritka sporttörténelmi pillanat, a jégkorong világbajnokságon, az A csoportban, a világelitben, 70 évnyi szünet után. Elképesztő. 3-3. 3-3, és majd most a játék megint a mi kapunk előtt folytatódik egy bedobással, és nem cserélnek a szlovákok. Ez is jelző, hogy ők mennyire jól bírják Kondival. Smek, Baranek, ez a sor, és Pavlikovszki, Nagy, Radio Vojevic, a kimondhatatlan nevű szlovák csatár. Smek, felpattan a korong a levegőbe, talán ki tudjuk ütni a harmadunkban, nem könnyű, János kiteszi, Vaskin is ott van, de megtartani nem tudjuk, az már fizikai képtelenség, szuper Levente összeszedi a kapu mögül a korongot, gyerünk Enafatti, hogy kijusson a korong, sőt, mi több Vaskin révén akár még támadhatunk 3-3 ellen, megpróbál egy fineszes csellel elmenni, ez azért bravúros Baranekkel, majd egy nagy ütközés, szabályos keretek között. Ben vagyunk a szlovák harmadban, 2 perc, 30 másodperc a rendes játékidőből, egy távoli bombára vissza Enafattinak, de nem inkább oda, a szlovák kapu mögé, ez se rossz, Vas János, aztán Enafatti is, aztán birkózunk nagyon keményen Barankával. A Baranka megszerzi a korongot, és most azonnal jönnek le a mieink cserélni. 2 perc, 16 másodperc van hátra, 3-3-as mérkőzés állásnál, amikor most figyeljünk, mert nagyon jól cserélnek, és szuper Levente meg kell, hogy fogd a lövést, megfogod, rátenyerez, ráugrasz, lenyeled, bejegeled, minden csinál, csak tűnjön el az a korong. Jól van, megfogtad. 2 perc, 8 másodperccel a vége előtt. 3-3 a Szlovákia-Magyarország mérkőzés állása.
Elképesztő, hogy mit véd szuper Levente, és tulajdonképpen számomra elképesztő az is, hogy hányszor támadják testtel a magyar kapust. Ez minden más sportágban megengedhetetlen, a jégkorongban pedig elviselhetetlen. Érdekes módon a svájci bíró ezt engedi, tehát miután egy szlovák játékos kvázi odaér a mi kapunkért, akkor gyakorlatilag a szuper Levente testén fékez le, azon állítja meg magát. Sajnos nem sikerült most Palkovicsnak kilőni a korongot, visszakerült Tokajhoz, még mindig a mi harmadunkban van. Most lőttük csak ki a korongot, megszerezték a szlovákok, de újra megszerezték a magyar. Ez most egy nagyon nehéz helyzet. Szerencsére fölé ütött. A szlovákok is elfáradnak, ők is fölé üttek a korongnak. 1 perc, 40 másodperc van hátra, 3-3 a mérkőzés állása.
Valábbik az, aki hibázott a szlovák védők közül. Nyilvánvaló, hogy ők már kapkodnak. Hát nekik az blama lesz, ha itt hosszabbítás lesz. Az nem kétséges. De nézzük Peterdit. Hát milyen szívvel bírunk mi még támadni. Fonákkal oda a Vasmarcinak, csak menjen a kapura, a szlovák kapura, úgy is van. Svasznek itt összegyűjti a korongot, Svasznek hihetetlen milyen produkciók vannak a magyar csapatból. Egytől egyig. Mindenki, aki a jégen van, meg a szurkolók is, akik óriási erőt adnak az együttesnek, ez egészen biztos. 1 perc, 12 másodperc. Várteckó kirázza az embert, akik magyar szurkoló ebben a csarnokban. 2-2 ellen Vas Márton, hát elveszíti a korongot, de így bevittük a szlovák harmadba. Óriási. Óriási, és most hossza révén, Hanzus révén jönnek a szlovákok. Jó lenne, ha ott nagyszerű oda teszi az ütőt Szélig Viktor, és megszerezzük aztán Sile Tamás. Sile Tamás az egyenlítő gól szerzője. Ő ajjai, most van baj, de megint oda piszkál egy magyar játékos. Nézem a játékvezetőt, nincs kiállítás, nincs szabálytalanság. 45 másodpercre, amikor egy tilos felszabadítás. Az utolsó nagy rohamra készülnek a szlovákok, hiszen csak 41 másodperc van hátra, és elképesztő eredmény, illetve állás az eredményjelző táblán. Szlovákia, Magyarország 3-3. Amikor a szlovákok jönnek a tilos felszabadítás után a mi kapunk elé, Vas János, a magyar sor Jánosival, Ladányival.
41 másodperc. Ez így kimondva rendkívül rövid időnek tűnik. Itt a pályán a játékosoknak óriási hosszúságú. Leventéről vágódott le a korong, már csak 33 másodperc van hátra. Őrületes nyomás van a magyar kapu előtt, hátul állnak. A Smark most kapja meg, nagyon nagy helyzet volt. Levente előtte van, rávetődik, megmentette. Lehetett látni, hogy amikor a hatos számú legjobb Smark, Peter Smerknek hátraadják a korongot, teljesen tisztán egyedül lőhet kapura, kizárólag Levente ügyességén, bravúrián, tehetségén, képességén múlott, hogy meg tudta fogni a korongot. Le volt már fedezve mindenki, nem tudott senki se közbeavatkozni, és egyedül lőhetett a kapura a szlovák hátvéd.
Az utolsó másodpercben a távoli lövést szuper kispárgázza. Megint lőni fognak, blokkoljuk. Ilyen most van Hanzusnál a korong, beteszik a kapu elé, valahogy üssük ki, de és nem tudjuk kiütni. A fene vigye a Bartuckot. Ördög ilyen fonákkal bepiszkálta a mi kapunkba a korongot. Bepiszkálta az utolsó pillanatban, 13 másodperccel a vége előtt. Bartuckó góljával a szlovákok megszerzik a győzelmet. Hát ezt még ugye nem mondjuk ki, mert van 13 másodperc. Egy biztos, hogy a magyar jégkorong válogatott a maximumot kihozta. Most döbbent csend, mármint nem csend, de döbbent tekintetek a magyarok részéről, nem csak a jégen, hanem itt a lelátón is. 13 másodperc választott el, nem is tudom, az már nem csoda, az már valami szuperlatívus. Szegény Levente. És nézem, hogy Siles, Vasznek, Vasznyi a jégen, tehát nem az első sorunk, majd a medobás követően. itt már azért ilyen szinten a lehetetlen. Tehát a kapu elé kellene keverednünk, mármint a szlovák kapu elé, és ott egy bedobást kiharcolni, hogy egy buli után, ahonnan 3 másodperc alatt is lehet gólt ütni, esetleg kiegyenlítsünk. De az biztos, hogy aki itt volt, egy felejthetetlen estén láthatta ezt a mérkőzést, aminek még nincs vége, van 13 másodperc. Bartecko második góljával Szlovákia 4-3-ra vezet, de hallják a közönséget. Dehogy vannak csendben, buzdítják, biztatják a mieinket. A bedobás követően sajnos hátra kerül a korom, ezzel azért sajnos minden eldőlt, mert már csak 8 másodperc van hátra, és innen kicsi a valószínűsége, hogy a magyar válogatott lövésig jut, de talán Jánosi 1 másodperc, egy rálövi, és ez mindent megmagyaráz. Most nehéz lesz majd a srácoktól bármit is kérdezni. De egy biztos, hogy Jánosi Csaba 1 másodperccel a vége előtt rálőtte még a korongot.
Rálőtt a korongot, gól viszont már nem esett, 4-3-as vereséggel mutatkozott be az első modernkori elit világbajnokságán a magyar jégkorong válogatott, de ez így is kisebb csoda volt. A második meccsen Kanada ellen viszont bejött a papírforma. 9-0-ra nyertek a sportág tanítómesterei, úgyhogy itt és most nem is elevenítjük fel azt a mérkőzést. Inkább idézzük Virányi Zsolt meccs előtti interjúját az akkor még tinédzser Steve Stamkosszal, aki Belorusszia elleni 6-1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot társaival.
Jól ment a játék, és nagyszerű munkát végeztünk el az első mérkőzésen Fehér Oroszország ellen. Óriási élmény itt lennem az A csoportos világbajnokságon, mivel eddig Európában csak egy-két junior világbajnokságon vettem részt, ami nem összehasonlítható az itteni felnőtt világelit mezőnyével. Én a csapatkapitány Shane Doennel vagyok egy támadósorban, aki kiváló játékos, pont olyan, aki akkor is zavarba hozza az ellenfeleket, amikor nincs nála már a korong. Most úgy vertük meg 6-1-re a fehér oroszokat, hogy közben ők is bebizonyították tehetségüket és azt, hogy a végeredmény ellenére, vagyis a látszat ellenére is komolyan számolni kell velük, akár már itt a későbbiek során. Gyorsak és technikásak, de most nekünk jött ki jobban a lépés. 19 éves vagyok, és mivel kiesett csapatom a Tampa a rájátszásban, így itt lehetek, amivel egy álmom vált valóra, hiszen Kanadában mindenki tud jégkorongozni, és az NHL-es Stanley Cupa mellett sokunkat motivál egy ilyen esemény. Országom a jégkorong szülőatya, ami abban is megmutatkozik, hogy nálunk ez az első számú nemzeti sport, ami még mindig képes évről évre fejlődni a tengeren túlon is. A gyerekek a jégpályák mellett, valamint a jégen nőnek fel, mindenki megszállottan űzi ezt, és minden kanadai vagy a helyszíneken, vagy a televízióban figyeli az adott eseményeket. A jégkorong szent ügy hazánkban. Motivált társasága miénk, és talán van olyan erős ez a válogatott, mint a 2007-es világbajnok együttes. Remélhetőleg mérkőzésről mérkőzésre jobban játszunk majd, ami azért is sikerülhet, mert a jelenlegi legjobb játékosokkal érkeztünk ide, nem számítva azokat, akik még játszanak az NHL rájátszásában. A célunk az, hogy visszahódítsuk a tavaly elveszített világbajnoki címünket.
Steve Stamkos 16 évig szolgált a Tampa Bay-t, 2-szer nyert Stanley kupát a floridaiakkal, még ma is aktív, az idei szezon alapszakaszában 42 gólt szerzett a Nashville Predators mezzében. Ezen a 2009-es világbajnokságon pedig beválasztották az álomcsapatba, és ezüstérmet vehetett át, ugyanis Kanada döntőben 2-1-re kikapott Oroszországtól, amely válogatott akkor még szerepelhetett a világbajnokságon, most nem. Magyarország pedig a Szlovákia és a Kanada elleni vereség után Belorussziával játszott a legjobb 12 közé jutásért, és ezzel az automatikus bentmaradásért. Jó teljesítményt nyújtott, de a kicsit ellenfelünknek segítő bíróknak is köszönhetően 3-1-re kikapott. Titokban azért reménykedtünk a győzelemben, nem véletlenül nyilatkozott szomorúan a vereség után Peterdi Imre és Szuper Levente.
Gólt szereztél, de azért az arcodon látom a csalódottságot, ugye?
Így van, nagyon bekezdtünk, én úgy gondolom, hogy az egy-egy gól után sanszunk volt arra, hogy átvegyük a vezetést. Én úgy gondolom, hogy ezt a meccset lehet, hogy nem tudtuk végigjátszani 60 percig, mert annyira akartunk, hogy a nagy akarásnak nyugés lett a vége.
Fizikailag nem fáradtatok el az utolsó 20 percre?
Minden egyes cserébe én legalábbis személy szerint kihajtottam magam, és megtettem mindent. Nem voltam fáradt, mert ugye ez egy csapat végül is, és ameddig a másik pihen, addig a többiek hajtanak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erővel nem volt probléma. Sajnos ez a bekapott gól egy kicsikét megpecsételte a sorsunkat.
Ráadásul, ha jól emlékszem, hogy akkor az ellenfél harmadában voltunk egy bedobásnál, és onnan indultak a fehér oroszok.
Ez egy sajnálatos akció volt. Igazából egy buli kombinációt szerettünk volna végrehajtani, amiből a Ladányi Balázs kivette volna a bulit, és a Vasmanci kapura juttatta volna a korongot, én pedig mentem volna kipattanóra. Hát sajnos rosszul sült el, mert mindenki lefelé mozgott, és ugye a korong meg kifele pattant, és ezzel így el tudtak szaladni.
Beszéljünk vidámabb dolgokról, például a gólodról, amikor fantasztikus volt, ahogy ott összejátszottatok. Vasmarci megszerezte a korongot, Ladányi meg lövés helyett egy csellel téged 1000%-os helyzetbe hozott.
Hát igen, a Godó meg a Marci nagyon jó partner, ez már bebiztosított, és hát nagyon sajnálom, mert igazából inkább lőttünk volna két szerencsés gólt, mint egy ilyen üres kapusat, és akkor talán most mi ünnepelhetnénk.
Azért az elkeseredettségen túl két nap pihenő, és utána jön az a szakasz, amire igazából kellett készülni ennek a válogatottnak szerintem, nem?
Így van, remélem, hogy fejben ott leszünk, és ezt még ma megemésztjük, és már holnap teljesen új út erővel készülünk az alsóházra.
Szuper Levente arcáról ugyanazt olvasom le, de hát egyértelmű, hogy azért vagy csalódott, mert ezt a meccset akár meg is lehetett volna nyerni, vagy rosszul gondolom?
Jól gondolod, igazából le a kalappal a srácok előtt, hogy egy kicsit megilletődött mérkőzés után, mint a kanadai 0-9, ilyen erősen tudtunk játszani, és méltó ellenfelei voltunk a fehér oroszoknak, akik két olimpiával ezelőtt bronzérmesek voltak, és mindig ott vannak a világ elitben folyamatosan. A közönségünk megint fantasztikus volt, a srácok nagyon-nagyon jól játszottak, mindent megpróbáltunk, a végén kevés lett.
A világbajnokság előtt őszintén gondoltál ilyesmire, hogy a három nehéz mérkőzésből lesz egy szlovák meccs, lesz egy fehér orosz, és mind a kettő akár nyerhető lett volna?
Igen, talán a realitás az, hogy nem tudom, ez a mai meccs talán egy kicsit jobban állt, de meg kell tanulnunk azt, hogy 60 percig tart egy jégkorong mérkőzés. Megint egy kicsit álmosan jöttünk ki az elején, megint egy kicsit talán megilletődöttek voltunk. Ez mind a három mérkőzésre jellemző volt, de utána méltó ellenfelek voltunk, és megpróbáltunk mindent. A kapusuk nagyon jól védett.
Te is jól védtél, hogy azért rögtön dicsérjelek. Hogy bírod itt a folyamatos két naponkénti megterhelést?
Egyelőre jó, most, hogyha jól tudom, akkor két nap van a következő mérkőzés között. Nem tudom, lehet, hogy ugyan állok egy szabad napot holnap a vezetőedzőtől, nem tudom, hogy mi a terve holnapra, de lehet, hogy jót tenne, hogyha én most nem találkoznék a jéggel holnap, hogy meglátjuk.
Igen, eddig Svájcból semmit nem láttatok, szinte csak a jégcsarnokot, tehát rengeteg edzés meg munka van bennetek.
Igen, ez így van, hát tulajdonképpen a szaporói feljutás óta erre készül mindenki. Igazából lehetett látni háromból két mérkőzésen, azért megmutattuk azt, hogy idevalók vagyunk, hogy nem véletlenül jutottunk ide. Szeretnénk tovább álmodni igazából, mert ez az álom egy éve tart, és szeretnénk megmutatni a szurkolóinknak, az egész országnak, a világnak, hogy igenis nincsenek lehetetlenek, és ez a brigád, ez a maroknyi kis magyar csapat, és a kis társadalmunk is mindenre képes lehet.
Fejben azért most már elég rendesen elfáradtatok, nem?
Igazából szerintem mindenki azt hitte, hogy a kanadai meccs után fáradtunk el, de hát hogyha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor megint megmutattuk azt, hogy van tartásunk, és bármire képesek lehetünk.
Arra gondoltam, hogy neked is azért azzal a nyomással játszani, hogy örökké jönnek ezek a rendkívül pontos lövések Rabovszkitól és a többiektől, ez nem lehet könnyű.
Hát nem könnyű, de hát ezért állok ott, hogy legyen valami. De tényleg le a kalappal a fiúk előtt is. Ma rengeteg volt a blokkolt lövés, jól takarítottak a kapu előtt, és hát nagyon közel vagyunk most már.
Talán a kiesés elleni szakaszban.
Talán. Meglátjuk. Hajtani fogunk.
Hajtottak Szuper Leviék, de az akkori kiírásnak megfelelően a bennmaradásért rendezett alsóházi négyes csoportban sem tudott pontot szerezni a válogatott. 2009. május 1-én Ausztria-Magyarország 6-0, május 3-án Dánia-Magyarország 5-1, és május 4-én Németország-Magyarország 2-1. A következő 6 évben is a másodosztályban szerepelhetett válogatottunk, de 2016-ban és 2023-ban is tette egy egyéves kirándulást az első osztályban, majd a tavalyi 2025-ös első osztályú vizit szerencsére hosszúra sikeredett. A válogatott ugyanis bent maradt a legjobbak között, így a ma kezdődő világbajnokságon is a legjobb 16 között szerepelhet. Újkori története során 5-5-ször. Holnap kezd Zürichben Finnország ellen, aztán további ellenfelek sorrendben Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Egyesült Államok és Lettország. Az újabb bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria ellen van, illetve talán még nagyobb esély kedden Nagy-Britanniával szemben. A Nemzeti Sport Rádió természetesen az összes eredményről tájékoztatja önöket, és majd egyszer a visszajárás.